hallott, hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar.
Tonight, da-da-dee-da-da-da, east and west, high and low, up and down, I'll bet you. Tonight, da-da-dee-da-da-da, east and west, high and low, it's going down. Hala, pico, merhaba,
bienvenido.
Réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. 18:02 kezdődik a Körkapcsolás. A mai műsor szerkesztője Tóth Béla, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Labdarúgással kezdjük. Csütörtökön a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros, mely egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A MOL Magyar Kupa győztes zöldfér együttesnél komoly változások történtek az előző szezon zárása óta. Ezek közül az egyik legfontosabb az edző személye, ugyanis Robi Kín távozott, helyére pedig az Eto FC-vel éppen a Ferencváros előtt bajnoki címet nyert Borbély Balázs érkezett. A Ferencváros közép támadója pedig így összegezte a mérkőzés előtt.
Túl vagytok egy ausztriai edzőtáboron, ami a te szemszögedből kifejezetten jól alakult. Gólt is szereztél a Sabah Baku ellen, az azeri bajnok ellen. Összességében a te szempontodból hogyan alakult ez az edzőtábor? Hogyan érzed magad?
Hát igen, én később csatlakoztam a csapathoz, ugye a válogatott miatt, de egyből beleálltam a munkába. Ugyanazokat a dolgokat megcsináltam, mint a többiek, és egy ilyen 2-3 nap után pedig mi is csatlakoztunk a rendes csapatedzéshez. Az edzőtábor nagyon intenzív volt, kemény, új taktikai jellegeket gyakoroltunk, és azért a keret is változott, de szerintem azért jól felkészültünk.
Mit lehet elárulni arról, hogy mennyiben változik meg a csapatjátéka? Természetesen nem akarjuk megkönnyíteni a Vojvodina felkészülését bizonyos részletekkel, de mennyire fogunk egy másik Ferencváros látni Borbély Balázs irányításával?
Nem tudom, hogy most ez már látszódni fog-e, de azért rajta vagyunk, hogy azokat, amiket az edző szeretne tőlünk, azokat megvalósítsuk. Reméljük, hogy nagy változás lesz a játékunkban, a formációban is, illetve a játék tendenciában, illetve a gyors támadásokban, és reméljük, hogy minél több gólt tudunk szerezni.
És ha már Borbély Balázs, milyen edzőnek, milyen szakembernek ismerted mögött az edzőtábor alatt, így a mindennapokban?
Hát ugye már tavaly is láttam, hogy elég jó munkát végzett a Győrre. Eddig nagyon nyitottnak tűnik a munkára, tényleg, hogyha van valami probléma, azt próbálja a játékosok felé elmondani, és kezelni ezeket a szituációkat. Eddig nagyon pozitív hatással van rám, és reméljük, hogy az jövőben is így marad.
A te szempontodból kifejezetten releváns és érdekes szerintem az, hogy a vezetőedző hol számol veled, mert a támadó szekció gyakorlatilag összes pontján, posztján helyt tudsz állni. Most az eddigi tapasztalatok alapján hol számol veled a mester?
Most egyelőre a jobb oldalon játszottam, jobb szélen, de azt mondta, hogy több pozícióba is be szeretne rakni. Azt majd eldől, hogy melyik pozíció fekszik nekem a legjobban ebbe a taktikába, de szerintem majd még a jövő kérdése.
És hogyha kicsit a ferencvárosi múltadra visszatekintünk, ugye kettő csapathoz is kerültél már kölcsönbe, viszont az előző idényben helyt tudtál állni, és fontos gólokat szereztél, kifejezetten fontos játékosa lettél a kezdő csapatnak. Hogy látod, Borbély Balázs mennyire számol veled a következő szezonban? Erről esetleg beszéltetek-e már, vagy hogyan alakul majd ez szerinted?
Remélem, hogy sok játék lehetőséghez tudok jutni, még erről annyira nem beszéltünk, de most erre nem is van itt az idő. Most az a feladat, hogy a Vojvodina ellen jó mérkőzést játszunk, és a hazai pályán jó lenne győzelembe fogadni őket.
Ha már átértél a következő holnapi ellenfélre, én is így teszek. A Vojvodina sajtótájékoztatóján nagyon elismerően beszéltek a Ferencvárosról és a képességeitekről, de a túloldalon is ott van egy szerb bajnoki ezüstérmes. Milyen játékerőjű csapatra számítasz, és összességében milyen kemény párharcra?
Hát szerintem az, hogy a szerb első osztálynak a második helyezettje, ez azért sok mindent elárul róluk, mert azért egy jó bajnokság, a szerb bajnokság, szóval nem lehet őket lebecsülni. Nagyon agresszívak lesznek, elemeztik őket már, hogy mire kell számítani, és hát próbáljuk a gyengeségeiket majd kihasználni.
A magyar válogatott edzőtáborából, edzésekről jól ismerheted Szűcs Kornélt. Mennyire lesz érdekes esetleg vele farkas szemet nézni holnap a pályán?
Hát igen, jól ismerem a Kornélt. Játszottunk már egymás ellen, még itt Magyarországon is, de ugye most légiósnak állt. És hát egy jó játékosról beszélünk, szóval ez is mutatja, hogy tényleg jó játékosai vannak a Vojvodinának. És hát reméljük, hogy a pályán pedig találkozhatunk egymás ellen.
Üzentetek egyébként egymásnak, majd, vagy majd holnap személyesen?
Nem beszéltünk. A sorsolás után, ha jól emlékszem, akkor volt egy üzenetváltás, de nem is emlékszem pontosan. De tényleg holnap, ha találkozunk, akkor biztos beszélni fogunk.
Mennyire követted a labdarúgó világbajnokságot? Ugye megvannak a negyeddöntők párosításai. Van esetleg tipped a végső győztesre, illetve összességében mit szólsz eddig a világbajnoksághoz?
Követni szoktam, amikor van időm, és nem hajnal van a mérkőzés, akkor meg szoktam nézni. Nagyon nagy Messi fan vagyok, szóval Argentinának nagyon szurkolok. Tegnapi mérkőzés is végignéztem, és nagyon boldog voltam a végén.
És ha már ezt a meccset említetted, mit szóltál ez a döbbenetes fordítás az gyakorlatilag az utolsó percekben Messi vezérletével?
Hát ezek olyan meccsek, ami tényleg megmutatja a focinak a szépségeit, hogy 10 perc alatt meg lehet fordítani 2-0-ról egy ilyen mérkőzést, és hát tényleg ez pedig, ami utána történik, az utolsó percben megszerzed a győztes gólt, nincs is hosszabbítás, ez pedig tényleg ez a focinak a szépségét mutatja, hogy ezért megéri csinálni.
A 36-szoros bajnok Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez 4 párharcot kellene sikerrel vennie, de ha nem sikerül túljutni a selejtező első fordulójából, átkerül a konferencia ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. A Vojvodina a Ferencvároshoz hasonlóan ezüstérmet szerzett az előző bajnoki szezonban, soraiban a kétszeres magyar válogatott Szűcs Kornéllal, őt hallhatják most.
közeleg a Ferencváros elleni csütörtöki mérkőzés. Milyen hangulatban várjátok a találkozót?
Jó hangulatban várjuk, köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy egy jó felkészülés van a hátunk mögött. Ausztriában voltunk edzőtáborban, játszottunk 3 edzőmérkőzést, úgyhogy úgy gondolom, hogy készen állunk a két párharcra.
Az edzőtáborban, mint ahogy említetted, 3 mérkőzést vívtatok, ugye a Győr ellen 2-1-es vereség, utána viszont remek játékkal 3-0-ra felülmúltátok a román bajnokságban ezüstérmes Kolozsvárt. Tehát úgy tűnik, hogy a Vojvodin elég jó formában várja a Ferencváros elleni mérkőzést.
Igen, nyilvánvalóan a felkészülési mérkőzésekből azért sok minden következtetés nem lehet levonni, hiszen nekünk is volt olyan meccs például a Győr ellen, amikor azért úgy mentünk bele, hogy fáradtak voltak a lábak. Az utolsó meccsen a román csapat ellen ott viszont jó játékkal, kicsit már frissülve, felfrissülve játszottunk, de szerintem itt az volt a legfontosabb, hogy megkaptuk azt a terhelést, ami kellett, és úgy gondolom, hogy készen állunk az egész szezonra, és a Ferencváros ellen is.
Személy szerint milyen érzésekkel várod ezt a mérkőzést? Ugye a sorsolás előtt érdekesség azt mondtad, hogy azt szeretted volna, hogyha Ferencvárost kapjátok ellenfélnek.
Igen, amikor megtudtam, ugye, hogy a Fradi is benne van abban az 5 csapatban, akiket kaphatunk, akkor titkon bíztam benne, hogy ellenük fogunk játszani, hiszen ez egy különleges élmény lesz számomra, és nyilván az is egy szempont, hogy nem kell majd messzire utaznunk a visszavágót illetően, úgyhogy biztos, hogy érdekes lesz, hiszen ez lesz az első mérkőzésem úgy egy magyar csapat ellen, hogy külföldiként, vagy külföldi csapatban játszva fogok majd ellenük játszani, úgyhogy nagyon várom már a találkozót.
A csütörtöki Vojvodina Ferencváros mérkőzés 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20 óra 15 perckor rendezik a Grupama Arénában. Mindkét mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A párharc továbbjutója a holland Twente együttesével találkozik majd.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
A pontos idő 18 óra 14 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András, köszöntöm Önöket. Javában zajlik az OTP Bank Ligában bronzérmes Paksi FC felkészülése is az új idényre. A Paks először hazai környezetben edzett, ezt követően ausztriai edzőtábor vár a keretre, majd ismét Pakson folytatódik a munka az NB1 2026-2027-es idényének és a nemzetközi kupaszereplésnek a rajtja előtt. A konferencia liga selejtező első párharcát július 23-án, a visszavágott 30-án játssza a Paks a Panathinaikos ellen. A 33 éves középpályás Vindéker József 2018-ban egy fél évet légióskodott Görögországban a Levadiakos színeiben. Egy sérülés miatt mindössze egyetlen mérkőzés játszott, viszont kiemelte, más kávéház a görög futball.
Hogyan értékeled a felkészülést? Voltak már mérkőzések a Dundee, a Komárnó vagy az Eszék ellen. Milyen képet adnak eddig ezek a találkozók? És hát nyilván majd a legfőbb eseményekre azért még válni kell, lesz még egy edzőtábor addig. Eddig hogy álltok?
Köszönjük szépen, nagyjából rendben van, ugye van egy-két sérülés, van egy komolyabb is a Bévárdi Zsombinak, reméljük, hogy minél hamarabb a csapat rendelkezésére állik, szóval ez egy kicsit negatív, de a rég volt ilyen már, hogy egy 5,5 hetes felkészülésünk van, mert ugye az utóbbi évek miatt az Európa Ligába indultunk, és ott egy 3,5 hetes felkészülésünk volt. Sok edzőmeccsünk van, de ezt megszoktuk már, a Gyuri is abba hisz, hogy minél több mérkőzést kell játszani, hogy elkapjuk a ritmust. Szerintem a terv szerint haladt minden.
Nem akármilyen rajt vár rátok, zöld-fehér ellenfelek, Panathinaikos és Ferencváros, de beszéljünk először a konferencialiga selejtezőről. Hát eléggé belehúzott a csapat, nehéz ellenfél lesz a Panathinaikos, de vannak görög élményeid, hiszen szerepeltél a Levadiakosban, és a Panathinaikosszal is van egy nem túl kellemes élményed.
Igen, hát a görög kalandot azt rövidre is zárnám, pont a főpróbán a Panathinaikos ellen összeszedtem egy súlyos sérülést, és ott véget is ért a görög kalandom. Viszont az, hogy őket húztuk, ugye ez persze, amikor megláttuk, akkor a legnehezebb csapatot kaptuk. Van ilyen, de ez büszkeség is tölt el minket, mert Paksra el tudunk egy ilyen nemes csapatot hozni, és tényleg izgatottan várjuk, és volt egy edzőm, aki azt mondta, hogy a pályán van a legkisebb különbség itt a klubok között, szóval reméljük, hogy ezt a pályán tudjuk bizonyítani.
Ha rövid is volt a görög kaland, de milyen élményeket szereztél, milyen tapasztalataid vannak a görög futballról, a szenvedélyről, egyáltalán a közegről?
Hát igen, azért egy kicsit más kávéház az a görög futball, főleg a Panathinaikos. Most is követjük azért, milyen transfereket csinálnak, tehát hogy más gazdasági háttérrel rendelkeznek, mint akár az összes magyar csapat, még a Ferencvárost is ideértve, de tényleg azon vagyunk, hogy ezt a különbséget eltüntessük.
Nyilván nem túl jó, hogy az egyik legerősebb csapatot kaptátok, de valamilyen szempontból felhajtó erő is lehet, hiszen ide jön a Panathinaikos, és ez biztos, hogy rengeteg szurkolót érdekel, és hát itt lehet esetleg csodát tenni. Hogyan néztek erre a találkozóra? Nem ti vagytok az esélyesek, viszont egy óriási lehetőség lehet.
Még annyira bővebben nem beszéltünk róluk, ugye mindenki tisztában van, hogy milyen játék erőt képviselnek, azzal is, hogy miket erősítenek, viszont van egy új edzőjük, új játékosok, és az első tét meccs az mindig olyan, mi is tudjuk, hogy kiszámíthatatlan, hogy mennyire kapjuk el a ritmust, vagy esetleg az ellenfél. Itthon kezdünk, meg szeretnénk mutatni magunkat, hogy egy ilyen csapat ellen is, akár hogyha csak időszakosan is, de rá tudjuk erőltetni az akaratunkat.
És csak zárásként, mit tapasztalsz a Paksról, miben lehet erős idén? Nyilván most is vannak játékos mozgások, talán nem annyira markáns, de például érkezett ugye Szalai Józsi a csatársorba. Mi történik most a Pakssal, és mi az, amire épített majd akár a Pana, akár a Ferencváros elleni nyitányon?
Itt tényleg nekünk a legnagyobb erősségünk, ahogy említetted is, az állandóság. Nagy mozgás nem volt. Biztos, hogy a fiatal játékosoknak idén több szerepet próbál adni majd a szakmai stáb. Mi ebben támogatjuk őket, de bátran tudja szerintem a vezetőedző is, hogy bármikor visszanyúlhat hozzánk, vagy akár kezdőként, akár csereként. Mindig is az volt az erősségünk, hogy egy erős csapatjátékból kiindulva utána jobban ki tudtak jönni az egyéni képességek, és erre fogunk idén is törekedni.
Szalai József 2025 nyarán szerződött Paksra. Az előző idényt még Mezőkövesden töltötte kölcsönben. Ezúttal viszont az élvonalban és a nemzetközi porondon bizonyíthat. A riporter továbbra is Bobák Róbert.
Józsi, erre készültél, tudtad már, hogy jössz Paksra, milyenek az első tapasztalatok?
Igen, már nagyon vártam, és hát azt fogadott, amire vártam, mert a csapat is nagyon befogadó volt, kedvesek, a csapat is nagyon jó, ugye eddig a felkészülési mérkőzők is ezt pedesztenálják, úgyhogy természetesen nagyon örülök.
Vártak téged, te is vártad ezt az eseményt, de a szurkolók és a klubvezetés is nagyon várja a góljaidat. Mezőkövesden azért szereztél előző idejében 13-at. Mennyire érzed azt, hogy az elvárásoknak meg tudsz majd felelni, hiszen azért nagyon kellene magas centerként várják tőled a gólokat?
Igen, előző évben sikerült sok gólt szereznem, nyilván az a másodosztály volt, azért az első osztály az más lesz, viszont ugyanezt akarom folytatni, amit tavaly abba hagytam, ugyanígy gólokat szeretnék szerezni, ismerem magamat, tudom, hogy képes vagyok rá, és ezt meg is kell mutassam.
Komoly mérkőzésekkel indul az idény, ugye most még a felkészülésben vagyunk, de azért már nagyon sokan a Panathinaikosz elleni konferenciáleges elejtezőről beszélnek, illetve a Ferencváros elleni bajnoki rajtról. Mennyire téma ez már nálad, hogy akár az első héten már nagyot lehet villantani?
Még nem fókuszálunk arra, még messze van. Nyilván először a felkészülési meccsek vannak hátra. Nyilván készülünk rá. Nem volt kedvező a sorsolás, de személy szerint én örülök neki, mert itt lehet megmutatni, hogy mire vagyunk képesek.
Az eddigi felkészülési mérkőzésekből milyen következtetéseket lehet levonni? Játszottatok a Komárnóval, Dandival többek között, de Eszéket 4-0-ra vertétek. Milyen képet adnak ezek az eredmények eddig?
Eddig pozitív, nyilván volt másodosztályú csapat is benne, volt azért nemzetközi csapat is. Ez a 4-0-ás Eszékeni győzelem kicsit csalóka, mert azért más szintet képviseltek, gyorsak voltak, viszont azt gondolom, hogy a helyzeteket sikerült úgy belőni, úgyhogy azt gondolom, hogy eddig pozitív.
Hogyan alakul, hogyan épül a csapat, és mi lehet az erőssége ennek a Paksnak?
Eddig jól alakul, ugye mindenki befogadó, ugye ez a csapat kohézióban is látszik, mindenki jobban van mindenkivel, és azt gondolom, hogy ez a pályán is látszik.
Bognár György a csapat vezetőedzője következik.
Hol tart és hogyan áll most a Paks felkészülése?
Jobb állapotban vagyunk, meg jobban nézünk ki, mint az elmúlt két évben, mert ott rövid idő volt ahhoz, hogy az Európa Ligába bekapcsolódjunk. Két hetes felkészülés volt, ráadásul a kupa döntőt nyert csapatból négyen is eligazoltak, tehát ott tulajdonképpen az Európa Liga meccsek voltak, az edzőmeccsek is egyben. Most egy kicsit jobban állunk, több időnk van, ráadásul nagyjából a tavalyi keret egybe maradt, a kölcsönjátékosok jöttek vissza, mostanra letisztult a keret is. Azt gondolom, hogy ez a felkészülés azért közelebb áll ahhoz, hogy jó szanszunk legyen az Európa kupába is meccset játszani.
A kerettel kapcsolatban az állandóság az egyik kulcsszó, apróbb változások voltak, kik jöttek, kik mentek. Szalai Józsival beszéltünk, aki egy magas center, akitől sokat várhat, de az a minimális alakulás az hogyan nézett ki eddig?
Hát például ugye a Szalait már tavaly leigazoltuk, csak kölcsönbe visszament Mezőkövesre, tehát ők borítékolhatóan már be voltak tervezve a keretbe. Ezen kívül olyan játékosunk nem jött, akit ne ismernénk, úgyhogy hát a Szalaival kapcsolatban azt gondolom, hogy jogosan vállatjuk el, hogy előrelépünk. Ő tud játszani pozíciós centert, ugye a fizikuma miatt, tehát hasonló, mint a Böde és a Tóth vagy az Ádám Martin volt, de benne azért van sebesség is, tehát azt gondolom, hogy egy picit egyelőre tolt csatárba azért jó teljesítményt fog tudni nyújtani.
Belehúzott a Paks, gondolok a Panathinaikosz elleni selejtezőbeli ellenfélre, de van már nemzetközi tapasztalata az együttesnek, mennyire tudják majd hasznosítani az első találkozón itt hazai pályán?
Hát nyilván a legnehezebb ellenfelet kaptuk, nem csak névre, hanem játéktudásban is. Én azt gondolom, én örülök egyébként neki, hogy egy olyan csapat jön ide Paksra, aki nemzetközi szinten is elismert, és játssza a játékot. Tehát én azt gondolom, egy jó mérkőzés várható. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesei két mérkőzés alapján a továbbjutásnak, de az, hogy egy Panathinaikosz tét mérkőzésen el tud jönni Paksra, szerintem ez jó.
Néhány nappal később a Ferencváros is érkezik ide. Addig milyen munkát kell végezni, és mi a tapasztalata a mostani kerettel? Mik azok az erősségek, amikre építhet?
Hát ugyanaz, ami eddig is volt. Azt gondolom, a csapatjáték az, ami dominálhat a mi esetünkben. Az eddigi jónak számító eredményeinket is így értük el. Most is erre fókuszálunk azért, hogy a csapatjátékban minden a helyén legyen.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. I know it's Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Komoly felháborodás váltott ki napokban a Balogun ügy, vagyis hogy a társházigazda Egyesült Államok válogatottjának csatára a bosnyákok elleni találkozón kapott piros lapja ellenére mégis játszhatott a belgák elleni, később elvesztett VB 8-at döntőben. A témával kapcsolatban Somogyi Zsófia Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszél telefonon.
Hatalmas botrány kavart a FIFA minapi döntése, miszerint ugye a Belgium elleni 8-at döntőben a társházigazda Egyesült Államok csatára Folarin Balogun játszhatott, annak ellenére, hogy ugye egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott még a bosnyákok elleni piros lapja miatt, de a FIFA ezt egy évre felfüggesztette. Ugye azóta már lejátszották az Egyesült Államok Belgium mérkőzést, és a belgák 4-1-re nyertek. Hatalmas felháború keltett ez a döntés, ugye a belga szövetség tiltakozott, az UEFA is érthetetlennek nevezte, és az is kiderült, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kezdeményezte a Gianni Infantinónál, ugye a FIFA első emberénél az eltiltás felfüggesztését. Infantino aztán később közleményben közölte, hogy a FIFA fegyelmi bizottsága mindentől és mindenkitől függetlenül hozta meg a világbajnokságokon eddig példátlan eljárást. Nézzük meg kicsit olyan szempontból, gazdasági szempontból, mennyi anyagi plusz bevétel jelentett volna, hogyha mondjuk az Egyesült Államok csapata ment volna még egy kört a világbajnoksága. Nyilván az Balogun ugye az egyik legnagyobb vagy legkomolyabb, eddig legeredményesebb játékosuknak a szerepe az ilyen szempontból ezt elősegíthette volna. Szóval nagyságrendileg ez milyen plusz jelentett volna?
Közvetlenül szerintem nem sokat. Nyilvánvalóan azért mondjuk a következő körben jóval drágábbak lettek volna egy jegyek, hogyha nem Belgium játszik, hanem a hazai csapat. De hát a stadion így is úgy is tele van a jegy, ahogy mindenki panaszkodott már. Amúgy is az egekben vannak. A közvetlen bevételekhez, meg a kiadásokhoz képest az a többlet, amit egyébként még egyszerűen közvetlen, tehát az elsődrendű, vagy első kézből származó bevétel szerintem nem nagyság. Az egy másik kérdés, hogy hosszú távon, hogy egy még eredményesebb amerikai szereplés, netán egy elődöntő, most előbb beszélve a döntőről, az a labdarúgás, a soccer számára mit jelentett volna Amerikában, ahogy kiesett az amerikai csapat, láttam az interneten, hogy megjelentek ugye az eddig háttérben lévő például az amerikai futball, az NFL mémjei, most nyilván nem a hivatalos ligának a mémjei, hanem a turkolóknak a mémjei, amelyek viccelődtek a kiesett futball labdarúgó csapaton. Szóval azt gondolom, hogy inkább hosszú távú brandépítés hatása van, de még ezt se hoznom közvetlenül kapcsolatban azzal, hogy egy csatárt visszaengedtek, vagy tényleg hát nem megszokott módon játszhatott ezen a világbajnokságon, ezen a meccsen.
Ilyen szempontból mondjuk, hogyha azt a további hatást nézzük, akár mondjuk tényleg, hogyha a sportszakmai oldalról egy picikét mondjuk ezt a döntést, és most már tudjuk nyilván az eredményt ennek a találkozónak, a végeredményét, mondjuk egy ilyen lépés az valóban mennyire növelhette egyébként az esélyeit azért az amerikai válogatottnak, mert nyilván nem csak a belga szövetség vagy a belga szurkolók, hanem azért az UEFA is neki ment ennek a döntésnek, azért sokan, sok neves szakember, most akár Jürgen Kloppot mondhatjuk, ugye, aki ott a tornán szakértőként dolgozik, ő is azért komoly kritikát fogalmazott meg. Ilyen szempontból talán a belgáknak kedvezhetett ez, mert egy olyan fölénybe kerültek akár mentálisan, hogy a tornán eddig a legjobb játékukat nyújtották, szóval ilyen szempontból ez a lépés, ez mennyire sportszakmailag nézve, mennyire volt egy rossz lépés, egy rossz döntés akár?
Szerintem egy sportszakmailag ez nem értelmezhető az én világomban ez a dolog. Mert most félre ne értsen senki, tehát nem nehezen tudom elképzelni azt, hogy ül az amerikai öltözőben a csapat, és azt mondja, hogy a fiúk szégyeljük magunkat, mert Jürgen Klopp azt nyilatkozta a lipcsei hírharsonába, hogy ez mégsem volt. Nehezen tudom elképzelni. Azt el tudom képzelni, amit mond, hogy a belgákat ez feltüzelte, és összeszedte a csapatot, mert eddig megvallom őszintén, a belga csapat elég nagy csalódás volt eddig számomra. Az amerikaiaktól többet vártam, de mondom, ez az eset nyilván befolyásolt, de professzionális labdarúgókról beszélünk. Ezer dolgot láttak már, hát most akkor másik példát mondom, de az angolok az Azteca stadionban minden ellenük szólt, és mégis tovább tudtok menni, tehát itt professzionális labdarúgókról van szó. Most én értem ezt a problémát. Nem akarok az ördög ügyvédjé lenni, de mégis az összeg. Hadd mondjak két dolgot. Ami egyetértve mindenkivel, aki ez példátlan, stb. Először is azt gondolom, hogy nem példátlan az eset. Maga Wayne Rooney is nyilatkozta, hogy neki is volt olyan VB-je, hogy piros lapjai miatt, vagy piros lap miatt úgy volt, hogy az első három csoportmérkőzéseken nem szerepelhetett volna, de egyet elengedtek, hogy mégis szerepelhessen az utolsó. Most ilyenkor ez a válasz, hogy persze nem az egészet engedték el, de egyet. Szóval csak, hogy is milyen, volt már ilyen egy.
Cristiano Ronaldónak is, ugye, pont így van. Tehát
voltak ilyen dolgok. Kettő. Már mint, hogy ehhez kapcsolódva azt tudom mondani, hogy a felháborodás az azért, mert a maga pőreségében látszik az a típusú háttérmanipuláció, ami szerintem már egy ilyen szinten egy futball világbajnokságon, de a nagy sporteseményeken szerintem természetesen lejárulja. Most ne kérem, hogy igazoljam, hogy konkrét példákkal, dokumentumokkal igazoljam, de hát ezért azt mindannyian látjuk, hogy ezeket a nagy versenyeken különösen olyan nagyon sok pénz mozog, hát furcsa ítéletek, eljárások, sorsolások vannak, tehát amennyire én ismerem a sportot, hát alig 35 éve dolgozom annak környékén, mint sportközgazdász, hogy is mondjam, láttam, hallottam sok mindent már ilyen dolgokról, tehát persze ennyire áthágni a szabályokat azért kevés esetben látunk. Felvetnék egy szempontot, ami talán érdekes lehet, akár beszélgetések szempontjából is. Szóval én meg tudom érteni a jenkiket, hogy ők nem egészen értik azt, hogy van az, hogy egy az, hogy valakit kiállítanak, ezt érti, de azt mondja, hogy a következő meccsen miért ne játszhatna az én legjobb játékos? Abba vagyok érdekelt, mint fogyasztó, szurkoló, média, mindenki, hogy a legjobbakat lássam. És azt mondja, nem, ő nem játszhat, meg csúnya volt. Volt olyan, amikor már nem volt csúnya, vagy megosztottak a vélemények, hogy mennyire volt csúnya, mennyire nem. Ugye az angolok kiállításánál is ezen is viccelődik a fél internet, hogy akkor most nekik is vissza kéne kérniük a játékosokat. Most, de ebben nem is mennék bele. Közgazdaság, szurkolóként, akik a játékot szeretik, abban vagyunk érdekeltek, hogy mindig a legjobbakat lássunk. Most
viccelődjek el azon, hogy akkor na vajon a Messit miért nem állították ki. Tehát teljesen triviálisan ki kellett volna állítani, mindenki meg ebbe is megegyezik az internet. Miért nem állították ki? És olyan értelemben az nem helyes, és ugyanez a kérdés mellé tehet el a Trump mellé, de hogy azt, abban viszont azt értem, hogy a félvilága Messire kíváncsi. Ne tiltsák el. Szóval, hogy azt el tudom képzelni azt, hogy egy amerikai azt mondja, hogy ennek nincs értelme. Amire az a válasz persze, hogy a szabály a szabály, és a szabály mindenkire vonatkozik. Erre meg azt mondom én, aki erre tűzben foglalkozik, hogy hát láttunk már geopolitikai érdekeket, láttunk már a sportban soft power-t, érdekérvényesítést. Valószínűleg, hogy is mondjam, a Soroksári Egyesület elnökének nem sikerült volna felhívni a Infantinót, az amerikai elnöknek sikerült, és nem csak felhívnia sikerült, hanem még meg is győznie, hogy legyen máshol, bármint ahogy maga is mondta, független, és mindenkitől ott független és független döntés született.
Na de akkor beszéljünk arról, amire ön is utalt, hogy akkor ez mondjuk FIFA-ra tekintve, a FIFA szervezetére, Gianni Infantino személyére tekintve ez milyen hatással lehet, milyen PR, milyen marketingveszteség, a hitelessége ennek a szervezetnek az, arra akkor most hogyan kell tekinteni? Szóval nem, ez egy nagy-nagy sebb az ő hitelességüket, az ő működésüket tekintve?
Szóval mert kérdez, mert nem vagyok nagy barátja a futball bürokráciáknak, FIFA-nak sem és az UEFA-nak sem. Szerintem az amerikai sportrendszer jobbak, ott az amerikai sportrendszereket maguk az egyesület, hogy a sportvállalati tulajdonosok igazgatják, nem pedig a tőlük független bürokrácia. Ugye miért alakult ki mondjuk így az európai sportokhoz, vagy az európai sportokban, és miért Amerikában, most ebben nem mennék bele, de egyébként sem vagyok nagy barátja ennek a dolognak, tehát az én szememben a hitelesség nem romlott, mert egyáltalán nem vagyok nagy barátja ennek a szervezetnek. Szerintem az Infantinónak viszont komoly problémája vannak, nyilván ezért is kérdezi, és meg tudom erősíteni, ha az a kérdés mögött az van, vagy ha nincs, akkor mondom, hogy személyesen ez szerintem rosszul fogja érinteni. Hát sok ember lenne szívesen FIFA elnök, és azért ez egy olyan típusú támadási felület, amit szerintem nehezen fog tudni kezelni. Most megint azt tudom magának mondani, hogy a pénz beszél, tehát a FIFA elnököt azt alapvetően nem feltétlenül az európai szavazatokkal választják meg, az Európa kisebbségben van ezekben a szavazatokban, már pedig a FIFA ebben a világbajnokságban tényleg minden idők az a gyanúm legjobb világbajnokságát látjuk, pénzügyileg mindenképpen, szerintem szakmailag is értelmezhető ez a mondat, ebből rengeteg pénz fog keletkezni, ebből rengeteg pénzt lehet osztani esetleg a vállalat, a nemzeti futballszervezeteknek, és megint összeesküvés elméletekről beszélünk, pedig szerintem ez a valóság, tehát ez valamilyen módon kezelhető, de az biztos, hogy személyesen Infantinónak ez egy olyan típusú támadási felület, és az a vicces, hogy én szerintem ebből semmilyen előnye nincsen, tehát szerintem senkinek meg se fordult a fejbe, és nem is olvastam ilyet, hogy ezt most megvették kilóra Infantinót. Van egy helyzet, Amerikában vagy, az elnök felhív, azt mondja, hogy kezeljük ezt a helyzetet, tehát mindenkinek lehet a fotelből nagy mellénye egy ilyen helyzetben, aztán egy adott helyzetben pedig az emberek meg másképp viselkednek. De szerintem többet vesztett ezen az elnök, mint amennyit nyert, mármint a FIFA elnöke.
Dénes Ferencet hallhatták. Egy rövid promo után azonnal folytatódik a körkapcsolás.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújtja, megérkezett a hajnali szél. Az éj kezéből kilopja az órát, a fejed alól kihúzza a párnát. Sápadt lángal izzik mögötte, hamuvá válik minden álom.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
Folytatjuk a körkapcsolás, a mikrofonát tartja és a műsorvezető Jó András. A 9-es válogatott labdarúgó Ferenczi István volt a vendégünk hétfőn. Témák között szerepelt a VB meglepetések, bevált-e a 48 csapatos kialakítás, és milyen fizikai megterheléssel jár egy ilyen torna? A riporter Kreisz Bálint.
Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megírni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat, egy egységes csapat, mint ahogy több kis csapat is bizonyítja a VB-n, tud meglepetéseket okozni.
Az egyik negatív meglepetés európai szempontból a török válogatott volt, amely két forduló után búcsúzott, és talán az első kieső volt. Te játszottál ott néhány hónapot 2005-ben. Mit gondolsz az ő szereplésükről? Számodra is váratlan volt az, hogy ennyire leszerepeltek, talán lehet ezt a szót használni.
Szerintem ez mindenkit meglepett, mert hogyha megnézed a török csapatnak a keretét, mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik játékos top csapatban játszik, nemzetközileg elismert játékosokról beszélünk, de pont az ő meccsüket láttam, amikor rengeteg helyzetet kidolgoztak, mégse tudtak nyerni. Szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad. Nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem 4, hanem 5 kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az 5-ször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak 5 meccset, én úgy gondolom, hogy ezek a válogatottak inkább a frissítésről, hogy szellemileg tiszták legyenek, fejbe tiszták legyenek a játékosok, inkább ezeken van ilyenkor a hangsúly.
Az sem jelenthet problémát mondjuk, hogy a csoport mérkőzéseknél vannak olyanok, ahol elég nagy a különbség a játékosok között, mondjuk Németország Curaçao, de lehetne még pár példát mondani. Tehát, hogy az nem mindig lehet mondjuk úgy belőni a játékosok pihentetését, hogy az mindenki számára kedvező legyen.
Hát nyilván egy német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelben a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszerű őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszközt bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számít egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésbe merül minden, visszatérsz a helyes útra, és mész tovább. Ellenben az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten, vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni.
Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak, meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlenül alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
Hú, de jó téma. Nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. De itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána kiutazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok most. Én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz a csapatmunkába, védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
És itt azért a nagysztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat, tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok?
Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
A góllövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből legalább egy, de akár 2 is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén, végén legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerednek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítási lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten, tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinál az adott csapat, abból most nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotban kell, hogy legyen. amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NBA-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
Emiatt is lehet talán mondjuk Udesin Folt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálás, és nem az, hogy két-három éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé, és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Viniciust, de én úgy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Mit tehetnek a labdarúgók, hogy egy kimerítő szezon után még az 5 hétig tartó világbajnokság alatt is jó formában legyenek? Mi a legjobb regeneráció? A 11-es párbaj tényleg lutri? Ez csak néhány kérdés, amelyre Fülöp Tiborral, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatójával kerestük a választ a futball VB kapcsán. Ezen kívül is számos téma felmerül még a beszélgetésben. A riporter Beralmese.
Zajlik a labdarúgó világbajnokság, ugyanakkor magyar csapatok, labdarúgó csapatok már elkezdték a nemzetközi kupa szereplést, tehát itt egybeérnek a dolgok, és azt hiszem, hogy nagyon sok labdarúgó, de más sporták képviselőit is említhetném, arra panaszkodnak sokat, hogy nagyon sűrű a versenynaptár. Hogyha ebből indulunk ki, és akármelyik sportágat vesszük alapul, akkor ennek lehetnek majd később káros következményei?
Hát ez jó kérdés, ugye ezt majd később tudjuk meg, de az kétségtelen, hogy az élsportban általában ugye a terhelés az elég jelentős. Ugye korábban azt mondták, hogy ahol az élsport elkezdődik, ott véget ér az egészség, tehát ez nem a rekreációs jellegű sportolás, nem az egészségmegőrzést célzó sportolás. Azonban a sporttudomány az olyan szinten van, hogy ennek a nyilvánvalóan rendkívül magas terhelésnek a káros hatásait azt igyekszik minimalizálni preventív jelleggel, tehát általában már nem is csak rehabilitáció, hanem prehabilitációról beszélünk, tehát a prevenció és a rehabilitáció, tehát maga az edzés munka, illetve a regenerációt segítő különböző eljárások, beleértve a táplálkozást, vagy a mentális felkészülést is, azok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a sportoló az úgy álljon készen a csúcs teljesítmény nyújtására, hogy a lehető legkevesebb egészségügyi kockázattal.
Hogyha most konkrétan a labdarúgó világbajnokságról beszélünk, akkor ugye soha ilyen hosszú nem volt még egy VB, 5 hétről beszélünk, nyilván ez nem minden csapatot érint, mert hát ugye most már csak 8 együttes van versenyben, de azért számos játékos majd ezután folytatja klubbeli játékát, tehát erre előre is fel lehet készülni, hogy most egy nagyon hosszú, intenzív időszak vár a játékosokra, vagy leginkább itt a rehabilitációt azt a mérkőzések közötti időszakban kell elképzelni, és ott kell nagyon ráügyelni.
Hát itt is az a probléma, ugye, hogy nem úgy érkeznek a játékosok, mint régen, hogy előbb vége volt a bajnokságnak, és akkor utána volt egy relatíve hosszú időszak arra, hogy valamennyit pihenjenek, és utána közösen akár egy hónapon keresztül felkészüljenek a világbajnokságra. Itt azért a legtöbb játékos az a folyamatos mérkőzésekből érkezik, a mérkőzés terhelésből, a heti 2, adott esetben akár 3, ugye nemzetközi kupában, hazai kupában, és a hazai bajnokságban érintettek. Tehát azért egy eléggé, hát hogy mondjam, finoman kifacsart csapat érkezik a legtöbb esetben, beleértve a sztárokat is. De a kulcs az az, hogy hogyan tudják a rendelkezésre álló nem túl sok időt menedzselni regenerációs szempontból, de az egészet azért természetesen megelőzi az, hogy a klubokban milyen munka zajlik, milyen felkészítést kapnak, és itt gondolok elsősorban az erőnléti felkészítésre, azon belül is az állóképességnek a jelentőségére, hiszen a jó regenerációs képesség is az állóképességgel van összefüggésben, tehát nem csak azt jelenti, hogy bírom végig a mérkőzést, hanem mondjuk a mérkőzés után gyorsan képes vagyok regenerálódni, és készen állok a következő mérkőzésre, tehát még a sorozat terhelést is jól bírom. Akiknél nem ilyen szint, ugye ez kezdődik az egyéneknek a kvalitásaival, és utána folytatódik azzal, hogy milyen edzés munkát végeztek, milyen edzés kultúrából érkeznek. Tehát ez ugye az erőnlét eleve egy meghatározó most már a modern labdarúgásban, és a sorozat terhelések esetén, mint a regenerációnak az előszobája gyakorlatilag azt jelenti, már a mérkőzés közben elkezdődik ugye a regeneráció, egyrészt akár a szünetben egy regenerációs protokollal, ami a táplálkozás folyadékpótlást jelenti, illetve azzal, hogy mérkőzés közben a különböző regenerációs folyamatok, a laktátfeldolgozás és egyéb dolgok, pulzus megnyugvás például, hogy ezek hatékonyan tudnak működni.
Mennyire van lehetőség arra egy-egy, mondjuk vegyük példának egy labdarúgó csapatot, hogy egyénileg mindenkire külön szabva legyen egy-egy regenerációs program? Tehát az nagyon fontos, hogy ne egy általános terv alapján mindenki ugyanúgy regenerálódjon, hanem legyen-e személyre szabott?
Nagyon jó irányba gondolkodik, mert valóban, tehát manapság nem csak a terhelés, hanem a pihenés is individuális. Ugye ez a két dolog együtt fogja hozni a teljesítményt. A terhelés az, amitől elfárad az ember, és a regeneráció során ezt a fáradtságot kipiheni, és adott esetben kerül egy kedvezőbb állapotba, az edzés maga az így működik. És itt mind a két területnek a menedzselése rendkívül fontos, tehát, hogy személyre szabott, sőt, mondok majd mindjárt még egyéb területet is, személyre szabott edzés terhelés, személyre szabott regeneráció, és azon belül, vagy attól függetlenül, ugye a személyre szabott táplálkozás, ami rendkívül fontos. Minden individuális, ugye az egyének eleve nem azonos módon regenerálódnak, nem azonos módon fáradnak, nem azonos teljesítményt tudnak nyújtani, tehát minden individuális a modern élsportban.
Hogyha már mondjuk a dietetikust külön kiemeltük, beszélhetünk különböző szakemberekről. Ugye volt éppen Gulyás Michel esetében, amikor megnyerte az olimpiát, utána derült ki, hogy az ő stábjában 11 különböző szakember van. Gondolom ez a labdarúgóknál sincs másképp. Nagyon sok különböző szakemberre van ma már szükség, hogy minden egyes területre kellően oda lehessen figyelni?
A modern élsportban high performance streamek működnek, tehát egy ilyen szintű sporttudományi csapatmunka nélkül ez már nem nagyon megvalósítható. Ha jól emlékszem, a pekingi olimpián volt talán az, hogy az egész magyar olimpiai csapattal volt kint, azt hiszem, két sportpszichológus, ha jól emlékszem, míg mondjuk a Phelpsnek volt kettő, vagy a német olimpiai labdarúgó csapatnak volt mondjuk öt. Tehát most lehet, hogy nem pontosak a számok, csak hogy érzékeljük az arányokat. Tehát manapság mindegyik terület olyan jelentőséggel bír, és olyan mélységű tudásanyagot tartalmaz, hogy egyetlen egy darab edző, nevezzük edzőnek, mint ahogy régen volt, esetleg volt még mellette egy pályaedző, akik voltak együtt a mindenesek, ez már a korszerű élsportban nem tud működni. Erről egyébként Rád Géber László szokott kiváló előadásokat tartani high performance centerek, high performance teamek működéséről. Tehát igen, ez 10, akár 20 fős, vagy akár annál nagyobb stábot is jelenthet, akár a mentális felkészítés, akár a táplálkozás, akár az erőnléti edzés, a fizioterápia, a sportorvoslás területét mind beleszámítva.
Hogyha már arról beszéltünk, hogy milyen hosszú ez a világbajnokság, ugye 5 hét, arról is talán beszélnünk kellene egy picit, hogy ugye 3 különböző országban rendezik ezt a világbajnokságot, a csapatoknak pedig nagyon sokat kell utazni. Ez a regeneráció szempontjából gondolom, hogy nem túl előnyös, de erre is fel lehet külön készülni, vagy ezt ott helyben kell valahogy orvosolni, mert hogy ez ellen nem tehetnek semmit a csapatok.
Hát ez biztos, tehát ez van, és akkor ugye úgy működnek ezek a tímek, és ezért alkalmazzák általában a legkiválóbb szakembereket az egyes területeken, hogy ezeket a dolgokat megoldják, minél inkább ezeknek a negatív hatását próbálják eliminálni, a legjobb személyre szabott megoldásokat megtalálni. Nyilván nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy ennyit kell utazgatni, adott esetben más időzóna, mindenféleképpen más éghajlat van, ahol melegebb van, ugye a hőség az is egy külön kihívás, van, ahol hűvösebb van, az egyikről a másikra átállni. Egyáltalán mondjuk, ami ha regenerációról beszélünk, akkor megkerülhetetlen, hiszen a legjobb és egyébként a legolcsóbb regenerációs eljárás is a kielégítő mennyiségű és kielégítő minőségű alvás. Na most, hogyha valakinek mindig más helyen kell, nem a megszokott környezetben aludni, hát akkor gondolhatjuk, hogy ez még egy plusz kihívás, hiszen ez a regeneráció szempontjából fontos, akkor sokkal jobb egy relatíve megszokott környezetben, tehát hogyha nem kell mindig más helyre utazni, mérkőzést játszani, akkor nyilván hatékonyabban tud működni.
Hogyha már szóba került az alvás, akkor ugye olvashatunk már ilyen foglalkozásokról is, hogy alvásterapeuta, légzésterapeuta, tehát már olyan széles ez a paletta, amiről talán egy egyszerű szurkoló nem is tud elképzelni ilyeneket, tehát annyira sokrétű, már erről beszéltünk, hogy a szakmai stáb azért milyen nagy számú és milyen különböző szempontokból kell megközelíteni egy-egy csapatot, egy-egy játékost?
Így van, ezt nevezhetjük talán úgy, hogy részletmaximalizálás, tehát minden egyes kis apró részletnek jelentősége van, és hogyha ezeket megpróbáljuk a legjobban kiaknázni, mondjuk a 100%-hoz közelíteni, akkor az össznyereségünk is ugye rengeteg lesz. Vannak, akik bizonyos területeket, gondolok itt a légzésterápiára, vagy hasonlók, vagy a kompressziós nadrág, csizma, zokni, akárminek a használatát misztifikációnak tartják. Nyilván mindennek megvan a jelentősége, megvan az individuális hatása, ugye van, akinél ez jobban működik, az kevésbé működik. Hát ezeket kell optimálisan alkalmazni, és hát minél több dolgot optimalizálunk, ugye a végeredmény annál pozitívabb lesz.
Hogyha már itt a különböző személyiségekről beszélünk, akkor az időjárás már szóba került, az időjárás is azért személyiség függő, illetve annak hatásait, hogy ki mennyire tudja feldolgozni, ki mennyire bírja a meleget, ki mennyire szereti a hideget, tehát ez is abszolút egyéni dolog, még csapat szinten sem lehet lebontani, mert hogy egy csapaton belül is a játékosok lehet, hogy teljesen máshogy reagálnak mondjuk a nagy melegre, vagy a nagy hidegre, tehát ebből a szempontból is mindenkire külön-külön kell figyelni.
Így van, ezek az egyéni különbségek, ezek megvannak, itt viszont kiemelném a mentális különbségeknek a szerepét. Szoktam mondani, hogy az esőmenő az fejben születik, tehát hogyha azt mondom, hogy ja Istenem, most esik az eső, csúszik az út, stb., akkor nekem milyen rossz, míg a másik azt mondja, hogy esik az eső, de jó, mindenki szenved, én meg hogy örülök neki, ugye más attitűddel áll a dolgokhoz, akkor abból nyilván ő fog jobban kijönni jó eséllyel. Tehát ez a melegre is, a hidegre is, bármi ilyesmire vonatkozik, azért szokták mondani, hogy fejben dől el, tehát nagyon nagy jelentősége van egyébként annak, hogy hogyan állunk ezekhez a külső körülményekhez, amiket nem tudunk megváltoztatni. A hatása az nyilván az működik, az befolyásol, de hogy ezt a hatást, ezt hogyan tudjuk a mi javunkra fordítani, és hogyan tudunk a negatív dolgok ellen valamit kitalálni, akár folyadékpótlás, hűtés, ruházat, stb., az ugye az tőlünk függ, és tőlünk függ az is, hogy mentálisan hogyan állunk ezekhez a kérdésekhez.
Hogyha szakemberként néz egy világbajnoki mérkőzést, akkor meg tudja állapítani egy-egy játékosról, hogy ő akkor mondjuk mentálisan nagyon rendben van, vagy az ő regenerációja nagyon jól sikerült?
Hát erre a kedvenc példám, ugye, ami az mostanában azért gyakran előfordult, azok a 11-es párbajok. Ugye szokták mondani, hogy a 11-es párbaj az már lutri, az nem is a futball. Hát én ezt egy picit máshogy látom. Ugye a 11-es rugásnak is van kondicionális, van mentális, van technikai és van taktikai vonzata, tehát ez a négy terület. És ugye erőnléti az, hogy milyen erőnléti állapotban érkezem oda, mondjuk a végjátékban, amikor 11-es párbajra kerül a sor, az ugye egyértelmű dolog, akár mérkőzés közben, hogy milyen erőnléti állapotban állok oda 11-est rúgni. Ugye a mentális, hogy hogyan hat rám az a tét, hogyan nyom agyon az a tét, akár a rengeteg szurkoló, akár az annak a súlya, hogy mi lesz, hogyha kihagyom. Nyilván ebben a csapattársaknak és a stábnak is megvan a maga befolyásoló szerepe, de azért itt az egyénről beszélünk. Aztán a technika, ugye hogyan rugom nyomás alatt azt a 11-est, tehát egy rugó technika gyakorlatilag, és a taktika, hogy milyen döntést hozok, hogy hogyan próbálom átverni a kapust, nyilván ő is át akar engem verni. Ugye, na, ezeket összeadjuk, ott maximum a szerencsének annyi lehet, hogy egy nagyon jól végrehajtott 11-es, amihez semmi köze nincs a kapusnak, mégis a kapufáról kifelé pattan. Ott az gyakorlatilag nehezen hibáztathatom a rugójátékost. Na és ez az, ami látszik. Tehát nagyon sok esetben, ugye most láttunk olyat, még a legnagyobb sztárok is képesek hibázni, de ez mondjuk benne van a sportban, az élsportban, de nagyon sokszor látunk olyat, hogy már odaáll, és rögtön a testbeszédéből le lehet venni, hogy hát ő bizony hibázni fog, majd utána az történik, hogy eltoporogja, eltötyörgi, és akkor valóban egy nagyon gyenge végrehajtást fogunk látni. Az esetek nagy részében ezek a tötyörgős, toporgós dolgok nem szoktak jól elsülni, azzal szemben, hogyha valaki odaáll, magabiztosan látszik az egész kiállásán, hogy magabiztos oda megy, neki fut, bevágja, viszontlátásra ez egy teljesen más hozzáállást mutat.
Igen, viszont Lionel Messi is volt, hogy mérkőzés közben kihagyott 11-est, aztán utána mentálisan annyira erős volt, hogy vissza tudott jönni, és utána remekül játszott.
Ez így van, erre sem mindenki képes, ugye itt azért van, hogy a mentális tényezőknek rendkívül nagy a jelentősége. Van, aki utána magába roskad, aztán legjobb, hogyha lecserélik, mert használhatatlan. Ugye Messi, hát nem véletlenül világklasszis, ezt a hibát is tudta felettetni. De hát még egyszer mondom, ez a hibázás, ez benne van, tehát láttunk már nagyon jó játékosokat hibázni. Az a nem mindegy, hogy utána ebből hogy állunk fel.
Fülöp Tibort hallhatták, most jön egy kis zene, Shakirától a Waka Waka. Aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik.
Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
Végre valami okosat is csinált Egbert.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Ez továbbra is a körkapcsolás, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Jó András. Jövő kedden Budapestre figyel az atlétika világa. 16. alkalommal rendezik meg a Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjat. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyéről Regős László Pál összeállításából tudhatjuk meg a részleteket.
Olimpiai és világbajnok klasszisok, valamint a hazai atlétika legjobbjai is ott lesznek a Zsivócki Gyulad Nemzeti Atlétikai Központban. Jön a 16. Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj.
Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
Másodszor a Nemzeti Atlétikai Központban, először azóta, hogy a létesítmény felvette Zsivócki Gyula nevét. A hazai és a nemzetközi atlétika élmezőnye rekordára és dobókörbe lép a Gyulai Memoriálon. Vegyük sorra, hogy jövő kedden kiknek szurkolhatunk. Kezdjük a férfi kalapácsvetéssel, amely nem csak magyar szempontból lesz kiemelten érdekes, hanem szokás szerint ezúttal is rendkívül erős mezőny érkezik Budapestre. Halász Bence, olimpiai ezüstérmes atlétánk idén 5 versenyből 5-ször is 80 méter fölötti eredményt ért el, idei legjobbja 81 méter 22 cm. Ennek ellenére csak egy versenyt nyert, még március 1-én a magyar téli dobóbajnokságot. Halász nemrég elmondta, hogy olimpiai, világ és Európa bajnok szeretne lenni, utóbbi célját akár már most augusztusban elérhetné. A Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezett Gyulai Memoriáról pedig jó emlékei lehetnek.
Ethan Kasberg az imént 81 méter 88 centimétert dobott, ez 3 centivel nagyobb, mint Halász Bence 81-85-je, de hát eddig javuló tendenciát mutatott Halász Bence, itt az utolsó kört leszámítva, de akkor is 80-95-öt dobott, tehát remek formában továbbra is itt a nyáron az olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, és bízunk abban, hogy ezt a 81-88-at akár most itt az ötödik sorozatban túl tudja dobni, amivel az olimpiai bajnok Kasberg vezeti a férfi kalapácsvető mezőnyét. Halász Bence ötödik kísérlete, tehát repül a kalapács elég messzire, bizony, hogy túldobja! Ez egy óriási egyéni csúcs lesz Halász Bencétől! 83 méter környékére, de talán még azon is túl Halász Bence kísérlete. Micsoda dobás hazai pályán az olimpiai ezüstérmesünktől! És micsoda reményeket adhat ez akár az őszi tokiói VB-re. 83 méter 18 centiméter! Halász Bence óriási kísérlet, óriási dobás Halász Bencétől, azt a mindenit. 81-94-jel tartotta az egyéni csúcsát Halász Bence, hát most ez még nagyobb lett, 83-14, ezt kimondani is egészen elképesztő. Többször mondta Halász Bence már a tavalyi év folyamán is, hogy benne van a nagy dobás, hogy tud ő nagyot edzése 83 méter környékén, de még versenyen nem jött ki, hát most a Gyulai Memoriálon kijött. 83-14, Halász Bence Bence átveszi a vezetést az ötödik körben egy kiváló dobással. Már csak két dobás van hátra, Itten Katzberg a dobókörben. Ha most nem javít, akkor Halász Bence megnyeri a Gyulai Memoriát, és bár lehet, hogy javít Katzberg, de ez nincsen 83 méter fölötti dobás. Úgyhogy Halász Bence legyőzi az olimpiai bajnok Itten Katzberget itt a Nemzeti Atlétikai Központban, a férfi kalapácsvetés mezőnyében. Katzberg ott van épp Halász mellett, egyelőre nem gratulál neki, nyilván majd Halász dobása után nézem, hogy mennyi lett Katzberg dobása, nem javít, ez 81-63, úgyhogy jöhet Halász Bence, aki egészen pontosan 83 méter 18 centiméter dobott az ötödik körben, óriási egyéni csúcs, több mint egy métert javított az előző egyéni csúcsán, amit itt dobott nem is olyan régen az országos bajnokságon. 83-18 tehát Bence legjobbja, élete legjobbja, és most a férfi kalapácsvetés mezőnyének utolsó dobása, a győztes, a Gyulai Memorial bajnoka 2025-ben, Halász Bence a dobókörben, és a hatodik dobását figyelhetjük. Hatalmas üdvrivalgás a lelátóról, Halász eldobja a kalapácsot, és ezt is 80 fölé, 81,5 méter tippelek így szemre, nincsen 83-18 fölött, de hát alig ha bánkódik emiatt most bárki is, Halász is roppant elégedetten jön ki, és megköszöni a támogatást, meghajol a szurkolók előtt, mind a négy lelátórész irányába körbe.
Halász Bencének nem lesz egyszerű dolga, ha meg akarja védeni címét. Itt lesz ugyanis ellenfelei között megint az olimpiai és kétszeres világbajnok kanadai Itten Katzberg, akinek idei legjobbja 83 méter 33 centi. Mellette a világbajnoki ezüstérmes Merlin Hummel 81-27-es szezonbeli legjobbal, és érkezik az olimpiai bronzérmes Mihajlo Kohan, aki ebben az évben már 82 méter felett is dobott. Halász Bence mellett két másik magyar versenyző is dobókörbe lép, Rába Dániel és Szabados Ármin. Utóbbi már 80 feletti dobóként, hiszen áprilisban 80 méter 95 centire hajította a kalapácsot a 20 éves atléta. Magyar szempontból a férfiak 400 méteres síkfutását is kiemelt figyelemmel kísérhetjük. Rajthoz áll ugyanis Molnár Attila, aki idén először érkezik a Gyulai Memoriára azóta, amióta Laurent Mulli irányítja a felkészülését. Fedett pályás Európa-bajnok sprinterünk azóta Európa csúcsot futott, szintén fedett pályán, és idén szabadtéren már kétszer is 45 másodpercen belül ért célba. Idézzük fel, tavaly ugyanitt hogy sikerült az ő versenye.
És akkor jöjjön a férfi 400 méteres síkfutás. A négyes pályán Molnár Attila, magyar csúcstartó, fedett pályás Európa-bajnok, a váltóval pedig fedett pályás világbajnoki bronzérmes. A nyolcas pályán pedig Enyingi Patrik, magyar csúcstartó, hiszen ő is 44-84-et futott idén, ahogy azt tette Molnár Attila két éve itt a Gyulai, illetve nem a Gyulai Memoriálon, hanem a világbajnokságon, de a Nemzeti Atlétikai Központban, ez a tapsvihar pedig most épp Molnár Attilának szól. Enyingi Patrik is ott volt a fedett pályás világbajnokságon a váltóval, tehát ők együtt lettek bronzérmesek idén Nankingban, és ugye Enyingi Madridban a csapat EB-n futotta ezt a 44-84-et, amivel közösen tartják tehát a magyar csúcsot. Itt van az egyes pályán a nigériai Samuel Ogazi, a kettesen a jamaikai Rashi McDonald, aki szintén fedett pályás világbajnoki bronzérmes Glasgow 2024-ből, Molnár egyébként ott is döntőt futott, és ötödik lett a hármason, a zambiai Muzala Samukonga, aki Párizs bronzérmese, és a világranglista második helyezettje a négyesen, Molnár Attila tehát, aki szeretne újra egyedüli magyar csúcstartó lenni, az ötösön Caleb McRae az Egyesült Államokból, a hatoson Zakiti Nene Dél-Afrikából, fedett pályás világbajnok lett a váltóval, most 2025-ben Nankingban, ahol ugye a magyar csapat a harmadik helyen zárt. Hetesen a trinidadi Jeremy Richards világbajnok lett, ő is a váltóval itt szabadtére még Londonban 2017-ben, de három éve megnyerte a fedett pályás VB-t 400-on egyéniben is. A nyolcason Enyingi Patrik, tehát másik magyar csúcstartunk, a GEAC versenyzője, gödöllői illetésségű tehát, Molnár Attila ugye a Ferencváros sportolója, a kilencesen pedig Sean Bailey Jamaikából. Hát itt két verseny lesz, azt hiszem az egyik az első helyet zajlik, a másik pedig ez a magyar külön verseny Enyingi és Molnár között. A négyesen Molnár, a nyolcason Enyingi. Ők azóta, hogy Enyingi megfutotta ezt a 44-84-et, még nem csaptak össze. Ez viszont most megtörténik, hiszen eldördül a rajtpisztoly, nem ugrik ki senki. Molnár Attila tehát a négyesen, a hatoson pedig nem indul el, úgyhogy van egy üres pálya itt a 400-as síkfutásban. Enyingire már felfutott Richards a hetes pályán, de még nincsenek egymás mellett. Molnár pedig nagyon szaporázza, és próbálja utolérni McRae-t, viszont Molnárra is nagyon jön Samukonga, a zambiai, az egyik legnagyobb esélyes. 200 méternél ott egymás mellett van Samukonga és Molnár, Enyingi picit lemaradóban, de Nene is nagyon jól tartja magát. Át, valamint McRae is az ötösön ráfordulnak a célegyenesre, Ilan Samukonga második helyen, McRae harmadikon pedig Molnár, aki Enyingit meg fogja verni, a kérdés, hogy hányadik helyen ér be, a negyedik helyen fog végezni Molnár Attila, és ki fogja megnyerni, Samukonga kibírja? Nem biztos, hogy kibírja Samukonga, hiszen majdnem hajszára egyszerre ér be Samukonga, McRae és Richards itt a hármas, a hatos és a hetes pályán, hármas az ötös és a hetes pályán, Molnár Attila a negyedik lett végül, Enyingi Patrik pedig a mezőny vége felé ér be. Molnár tehát legyőzi Enyingi Patrikot, ezzel talán mutatja azt, hogy még mindig ő az erősebb, a jobb futó, persze össze fognak még ők csapni jó néhányszor, azt hiszem. Molnár Attila 44-74, új országos csúcs Molnár Attilától, megcsinálja azt, ami a célja volt, egy tized másodperccel megdönti az országos csúcsot, amelyet ő tartott Enyingi Patrikkal együtt. Molnár ugye 2023 óta, Enyingi Patrik pedig most a madridi csapat Európa bajnokság óta. Enyingi egyébként 45-34-et fut, tehát neki nincsen meg a 45 másodpercen belüli futás. Molnár Attila viszont egy szenzációs új magyar csúccsal. Két év után újra rekordot dönt Molnár, és a negyedik helyen végez a Gyulai Memoriálon 400-on, amelyet a zambiai Muzalás Samukonga nyer meg. De amellett, hogy Halász Bence 83-18-as egyéni csúcsot dobott, az ugyan nem országos csúcs, de itt Molnár Attila is egy szenzációs eredményt ér el, és 44,74 század másodpercre javítja az új magyar csúcsot férfi 400 méteres síkfutásban.
Azóta az országos csúcsot tovább javította. A tokiói VB-n 44,55 század másodperc alatt futotta a 400-at. Legutóbb az osztravai Golden Spike-on pedig 44,56-ot futott, tehát egy századdal maradt el az országos csúcsától. Hazai pályán nem kizárt, hogy tovább javít, de a fő cél nála is a birminghami EB természetesen, ahol fedett pályás Európa-bajnokként, azóta még tovább fejlődve, akár egy érem sem kizárt Molnár Attilának. Igazán erős mezőny jött össze női 100 méteres gátfutásban. Két magyar futó lesz ott, Kozák Luca és Tóth Anna. Előbbi idén 100 és 60 méter gáton is országos csúcsot futott. A büdgoscsi 12,66 század másodperces rekord óta 5 versenye is volt, azokon egy tizeddel volt a legközelebb csúcsához, de a hazai közönség és az elképesztően erős mezény húzhatja őt is, és Tóth Annát is. Ő Kozákkal együtt tagja volt a májusban országos csúcsot futó 4x100-as váltónak. Idén már kétszer futott 12.79-et, egyéni csúcsa tavalyról 12.77, közel van tehát a rekordhoz. Legutóbb Koppenhágában versenyzett, harmadik lett egy bronz kategóriás viadalon, a Gyulai Memoriálon pedig elsősorban tapasztalatot szerezhet. A mezőnyben ugyanis ott lesz az olimpiai bajnok Masai Russell, a világcsúcstartó és világbajnok Tobi Amusan, az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok Sirena Samba-Majela, a világbajnoki bronzérmes Grace Stark, valamint a tavalyi Gyulai Memoriál győztese, a fedett pályás világbajnoki ezüstérmes Nadine Fischer. 100 méteres síkfutásban a nőknél Takács Boglárka képviseli Magyarországot. A Honvédtól az MTK-ba szerződő sprinter idei legjobbja 11,16 másodperc. Hátszéllel futott 11.08-at is idén az oszlói Gyémántliga versenyen. Országos csúcstartónk nagy álma a 11 másodpercen belüli futás. Szép lenne akár jövő héten, de még inkább a birminghami Európa-bajnokságon elérni ezt az eredményt. A magyar atléták számára az Európa-bajnoki kvalifikáció miatt is fontos lehet a verseny. Július 26-áig értékes pontokat lehet még szerezni a ranglistán. Rajthoz áll többek között Ilovszki Dominik 100 méteren, Kubasi János 800-on, Szögi István 1500 méteren, Palkovics István 3000-en, Pap Kristóf távolugrásban, Mátósára és Lalik Petra 400 méteres gátfutásban, Kleckner Hanga Rúd, Bártori Lilianna pedig magasugrásban. Izgalmas, mozgalmas versenynap előtt áll tehát a sportág hazai elitje, érdemes lesz követni a versenyt. És nem csak miattuk, hanem a nemzetközi élmezőny miatt is. Ismét visszatér a Gyulai Memoriára a svédek világklasszis rúdugrója Armand Duplantis. Minden bizonnyal szép emlékekkel. Idézzük fel, hogy szerepelt tavaly.
Armand Duplantis újabb kísérlete, a 629 cm-es világhíd magasságon, ez a második kísérlete, az első nem volt túl bíztató. A közönség tapsol, ahogy kérte Armand Duplantis, és ebben a pillanatban neki is kezd. Ott a roham, ott a futás, van elég erő, szufla benne, hogy a 628 cm-t megfejelje még plusz egy cm-re, megcsinálta! 629 cm-rel új világcsúcsot ugrott Armand Duplantis. Nyakában az egész világ, az edző megcsinálta, megéreztük, és ő pedig betartja azt, amit szeretne itt 14 ezer ember a Nemzeti Atlétikai Központban Budapesten. Bravo Armand Duplantis!
A verseny történetének első világcsúcsa született meg Duplantisnak köszönhetően, aki azóta még kétszer megjavította a rekordot, azóta már 631 cm-nél jár. A kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok mellett itt lesz a görög Emmanuel Karalis, a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese és a 2024-es olimpia bronzérmese, valamint az amerikai Sam Kendricks, aki kétszeres világbajnok és olimpiai ezüstérmes. 100 méteren többek között a versenycsúcs birtokosa Akane Simbine és a világbajnok Ronnie Baker csap össze. Férfi 200-on a 400 méter világcsúcs tartója Wade van Niekerk is rajthoz áll Budapesten. A dél-afrikai klasszis ellenfelei között ott lesz a dominikai olimpiai negyedik Alexander Ogando, a négyszeres Európa-bajnok Brit Zarnel Hughes, valamint a párizsi olimpia 4x100 méteres váltójának bajnoka a kanadai Aaron Brown. Férfi 800 méteren elindul az algériai Jamel Sejati, aki kétszeres világbajnoki ezüstérmes és olimpiai bronzérmes. Ellenfelei között szerepel az amerikai Bryce Hoppel fedett pályás világbajnok és a francia Európa bajnok Gabriel Tual, de az ügyességi számokban is lesznek sztár fellépők, az olimpiai világ és Európa bajnok távolugró Miltiadi Stentoglu, vagy a világbajnok új-zélandi súlylökő Tom Walsh. Női magasugrásban két ausztrál világbajnok, Nikola Olislagers és Eleanor Patterson, valamint a párizsi olimpia bronzérmese, az ukrán Irina Eraschenko is versenyezni fog a Nemzeti Atlétikai Központban. Rudugrásban is lesz olimpiai bajnok ausztrál, Nina Kennedy személyében, míg női 200 méteren a háromszoros olimpiai bajnok amerikai Gabby Thomas neve lehet garancia a jó versenyre. Július 14-én Budapestre figyel majd az atlétika világa. Világklasszisok és a legjobb magyar atléták érkeznek a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központba, hogy összemérjék erejüket. Jön a 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Like a waving flag. I get older, make the feel them. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all sing.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A pontos idő 19 óra 41 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Kedden elindult a Bajnokok Ligája 2026-2027-es idénye. Az első játéknapon lépett pályára a magyar bajnok Eto FC is. A győriek az izlandi bajnok Víkingur Reykjavik otthonában 1-0-ás vereséget szenvedtek. A találkozóról Szabó Bence kérdezte az Eto egykori 37-szeres válogatott játékosát, Hajszán Gyulát.
Ezen a héten ugye a Bajnokok Ligájában találkozott egymással az Eto és a Víkingur Reykjavik együttese. Ugye hát ez egy olyan mérkőzés, amelyet korábban már rendeztek, tehát még annak idején, amikor az Eto a 80-as években bajnok volt, akkor találkozott már a Víkingurral, és te is játszottál ezen a bizonyos találkozón, mindkét meccsen, itthon is és Izlandon is, de első körben beszéljünk a mostaniakról. Hogyan tetszett neked ez a mérkőzés? Nyilván eredmény szempont túl sok pozitívat nem tudunk elmondani, de mi az, amit láttam, milyen érzéseid vannak?
Most, ha így utólag gondolok bele, akkor inkább azt mondom, hogy ez az eredmény, ez pozitív ránk nézve, mert hogyha kapunk egy 3-4-et, akkor sem szólhatunk egy szót sem. Tény az, hogy ez a csapata, mármint az izlandi, az folyamatosan bajnoki meccsekbe edződik, tehát ők most 14-15 fordulón vannak túl. Mi talán 2-3 edzőmeccset játszottunk, felkészülési időszak alatt vagyunk, nem nagyon körvonalazódott ki a csapat, mint akar. Tehát bocs, nem volt játékunk, maradjunk annyiban, nem volt játékunk, tehát elemeiben nem követtünk olyan dolgokat, mint amit mondjuk az előző bajnoki szezonban. Biztos lesz ez jobb is, sőt, reményünk, hogy csak jobb lehet, és lesznek eredmények, nem tudom, egyelőre a körülményeket, hogyha egy képernyőn keresztül nézem, akkor talán, hát nem tudom, 15 fok nyilván, az nem 30, de úgy a pályával talán nem volt olyan gond, azt nem tudom, hogy ez melyik fajta műfű, tehát ez a hibrid, ahol van rendes fű is, meg műfű, vagy csak műfű, de tehát olyan különösebb probléma úgy nem adódott belőle. Hát nem játszottuk a focit, maradjunk annyiba. Talán a vége felé egy olyan 4-5 percig láttam azt az Etót, amelyik tavaly játszott, focizott 4-5 passzal, aztán a vége felé kicsit olyan nyíltabb lett a játék, de hát nem jól jöttünk ki belőle, megkaptunk egy gólt. Innentől fogva viszont én abban bízom, sőt én én úgy is érzem, hogy azért ezt a Reykjaviki csapatot itthon azért legyőzzük, és mi fogunk tovább jutni.
Igen, hogyha most a körülményeket nézzük, hogy azokat te is említetted, hogy azért jelentősen hűvösebb időjárás van ott, és azért műfű is, tehát mások lesznek itthon Magyarországon a körülmények.
Igen.
Ezzel kapcsolatban akkor mondhatjuk, hogy ez az 1-0 az abból a szempontból pozitív, hogy itt nekik sokkal nehezebb lesz alkalmazkodni, mint talán az Eto játékosoknak.
Igen, szerintem, hogyha tényleg olyan idő lesz, mint amit jósolnak, hogy 30-31 fok, nem tudom, ők mikor éltek át utoljára ilyet, biztos, hogy Izlandon nem, valahol elmentek valóban nyaralni, akkor talán ott volt ilyen hőmérséklet, sőt magasabb is, de nem ehhez vannak hozzászokva. Ugye ott a páratartalom is más, itt is más, tehát azt is nézzük. Gondolom, jó körülmények között fognak játszani, jó szurkolók a győriek, jó hangulatot fognak teremteni, reméljük, hogy arra azért még van időnk, és jobban összeáll a társaság, a csapat. Sok hibával játszottunk, sok érthetetlen dolgot csináltunk, nem voltunk türelmesek, nem játszottuk olyan gyorsan a labdát, a passzokat, nem tempóval, mint amivel szoktuk, lassú volt, egy kicsit körülményes volt, nem tudni, lehet, hogy még egy kicsit fáradt a társaság. Ilyenkor nagyon nehéz megmondani felkészülési időszak alatt, hogy most ki milyen formában van, azt lehetett látni azért, hogy fizikálisan jók vagyunk, tehát mentünk, nem volt vele probléma, sok hiba csúszott a játékba, és én bosszantó hibák, mert mindig az utolsó pillanatban az utolsó passzok mentek el a védekezésünk, az pedig, hát most nem is tudom, hogy mondjam, tehát ott azért voltak sokszor kapkodások. Uh-huh. Tehát nem, egymás nem megértése, jó, hogy a Petrás ilyen nagyon jól védett, jó teljesítményt nyújtott, és így azért megmenekített bennünk egy-két góltot fel a kalappal előtte.
A mexikói edzőnek a játék stílusából te láttál valamit, vagy milyen benyomásaid voltak vele kapcsolatban, ugye Borbély Balázs távozása után Efraín Juárez érkezett a csapathoz, mi az, amit alapvetően te gondolsz róla, meg így a játékban mi az, amit véltél felfedezni?
Erre nem tudok válaszolni, mert én is csak sajtóból olvasom, hogy amit a játékosok is nyilatkoznak, hogy hát az a játék, amit ő játszani akar, az hasonló, mint amit a Balázs, Borbé Balázs itt csinált. Hát abból sokat én nem láttam, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi az, ami az a pici más, amivel eltér. Ezt se fedeztem fel benne, nem tudom, hát remélem legközelebb már tudjuk azt, hogy konkrétan akkor most mi az irány.
Ugye a játékos keretben akkor a mozgás nem volt, ami, hogyha a bajnokságra tekintünk előre, akkor talán pozitív lehet a Győr számára. Mennyire lehetnek szerinted az Etónak akár a bajnokságban komolyabb reményei, illetve ahhoz képest, amilyen gondolatok voltak mondjuk benned a bajnoki cím után, hogy vajon együtt marad-e ez a csapat, ahhoz képest hogy áll ez a dolog, mennyire vagy pozitív?
Itt most mindenki kételkedik, mindenki várja, hogy mi lesz, mindenki majd csak akkor fog tudni pontos információt tudni, amikor valamelyik, nem tudom, éjfélkor lejár az átigazolási időszak, és akkor megnézzük az Etonnak a keretét, hogy ki marad, ki nem. Tehát sok lehetőség van, hogy játékosok menjenek, de nyilvánvaló, hogy érdeklődés is van, 4-5 játékos után, nem tudni, hogy a Bembo Ali, aki ennek a csapatnak egyik kulcsembere elől, az tehát milyen sérülése van, mennyire súlyos, egyáltalán van-e valaki olyan, aki ezt tudja majd helyettesíteni. Bízom abban egyébként, hogy tényleg most ez a forma, ez még nem az időszak, ami frissítésről szól, az majd később jön, és talán majd egy kicsit frissebbek lesznek a játékosok. Nem tudom, ugye belenyúlt a csapatba, volt, akik, itt most gondolok a Vitálisra, a Vitális már szerepet játszott, nem tudom, hogy jó-e kiszedni őt onnan. Én úgy gondolom, hogy azon a poszton, amit ő játszott a Borbénál, az neki az igazia. Hátulról szervezni, rombolni, indítani, indulni belőle. Tegnap úgy beleszürkült a játékba. Tehát nem volt kiemelkedő momentuma. Reméljük azt, hogy vagy bízunk abban, hogy ez talán még a kicsit a fáradtságnak a jele, aztán majd amikor jön a bajnoki, akkor frissítések által tényleg jó formában lesz mindenki, és jó teljesítményeket fogunk tőlük játszani, látni.
Ugye te is mondtad, hogy azért eléggé sok a kérdőjel, és hát szerintem ezt összességében mondható, hogy nem, szerintem nem csak az Etónál, hanem az egész magyar futball körül sok a kérdőjel, de hát ennek fényében is azért nyilván meg kell kérdezzem, ha már a Győr a Bajnokok Ligájában indult, hogy neked milyen elvárásod van e felé a csapat felé, hova kellene eljutni? Lehet ezt kijelenteni, hogy jó lenne azért egy konferencia liga csoportkörbe látni a csapatot?
Persze, nyilván nagy, az lenne nagyon jó, megreménykedünk benne, hogy ez így legyen. Sajnos, amit te is mondtál, hogy veszélyes időszakot élünk most majd. Egyébként ugye már a bajnoki utolsó mérkőzéseit is már úgy éltük meg, hogy lehetett látni, hogy itt változás lesz. És az nem jó felé megy a csapatnál. Ha most marad ugyanaz az edző, maradnak ugyanazok a játékosok, akkor szerintem most egy kicsit lehet, hogy most épp egy győzelemről beszélgetnénk, de azért ez a csapat fel lett forgatva, és nem tudni, hogy még mennyire lesz felforgatva. Tehát ezért az ember szkeptikus, nem tudok előre mondani, ezért is mondtam neked, hogy az átigazást meg kell várni. Lehet, hogy mindenki, akinek van sansza, az el fog menni, de lehet, hogy senki. Ha most az a 4-5 játékos, aki el fog menni, el fog igazolni, akkor itt gondok lesznek.
Na mondjuk feltételezzük, hogy ők megvárják azt, hogy az Eto vajon kiesik a nemzetköziből, vagy tovább tud-e menni?
Nézd, most ugye lesz egy-két forduló, aztán majd kezdődik a bajnoki, de nem tudom, hogy pontosan meddig, ugye második, harmadik, nem tudom, második fordulóig lehet még igazolni. Tehát az átigazolási időszak az még tovább fog tartani, ugyanúgy, mint a tavalyi szezonban, mint maga az NBA-nek a kezdete. Mert tavaly is úgy működött talán még, hogy a negyedik, ötödik fordulóban még lehetett igazolni, valami ilyesmire emlékszem. Nos, figyelj, nyilván azok az egyesületek, azok a külföldi egyesületek, akik vinni akarják őket, nyilván ki fognak várni az utolsó pillanatokig, reménykedve abból, hogy esetleg kevesebb pénzén megkapják őket, vagy esetleg másokat is nézegesznek, és nem tudom, tehát ezt a játékos ügynökök tudják, ez a játékos, hát adok-veszek, ez nekem soha nem jött be, de félő, hogy ez bent van. Most, ha csak egy Etóról beszélek, akkor a Etóról, de szerintem mindenhol, tehát a magyar foci az mindenhol így lehet, akár az is, hogy belföldön vált csapatok, tehát sok mindent lehet hallani, azért 16 év alatt mondhat bárki bármit, fel lett építve egy rendszer, egy olyan rendszer, ami akár az atlétikában, akár a kézilabdában, vagy sok sportágban nemzetközi szinten is jó eredményeket hozott. Hát nem tudom, a sport az mindig egy olyan szakág, ami az országnak a hírnevét viszi tovább és felemeli nemzetközi szinten. Hát nem tudom, hogy a finanszírozás szempontjából most majd mit gondolnak, hogy gondolnak. Biztos, hogy nem lenne okos dolog ebbe belenyúlni, úgy, ahogy hallani, de nem tudjuk. Tehát ez megint egy hatalmas nagy kérdője.
Bizony, ugye a közvetítési jogok is végül hova kerülnek majd, hát meglátjuk. Evezzünk egy kicsit kellemesebb vizekre, vagy témára egyáltalán, ugye ennek a mérkőzésnek, említettem már korábban a másik apropóját, ugye, hogy te is játszottál ez ellen a csapat ellen, még a 80-as években, amikor az Eto a BL-ben indulhatott, akkor még ugye Becknek hívták ezt a sorozatot, igen. És hát nyilatkoztál is még ezelőtt a mérkőzés előtt, hogy halászok és benzinkutasok ellen játszottat. Hát milyen ezeket úgy felidézni, hogy most is még megnézhettél, vagy úgymond részese lehettél akár ilyen formán nézőként egy ilyen Vikingur Eto meccsnek. Milyen volt ezt a kettőt így összehasonlítani?
Nyilván most már azért az izlandi foci is más szinteket ver, tehát nyilván nem benzinkutasok vannak, hanem hát amatőr, vagy fél profi, vagy profi, teljesen mindegy, minek nevezzük, hisz van, aki a foci mellett azért van vállalkozása, vagy valamit művel, nem a fő a foci, de tehát elkötelezettek azért a sport iránt, meg a foci iránt. hisz tegnap is játszott három-négy olyan játékos, akik magasabb szintű bajnokságokba futballoztak, igaz, hogy most már kiöregedőben vannak, de hát ott még azért, hogy összeszedik a csapatot és a tudásukat, azt ott még csillogtatás. Tegnap is jó eredményeket értek el a pályafutásuk alatt, nyilván hogy ez az ő teljesítményük, valamikori teljesítményük az most szerintem úgy hat a fiatalokra doppingként, és mindenki akarja mutatni, hogy na akkor én is el akarok menni, és én is sok pénzt akarok keresni, vagy akár dicsőséges pályafutást akarok magamnak. A mi korszakunkban pedig az teljesen amatőr szint, tehát tényleg halászoktól elkezdve benzinkutas, nem is tudom, minden volt. A körülmények is teljesen mások voltak, rendes pálya volt, hát tehát rendes füves pálya, úgy értem, hát a minőségéről ne beszélgessünk. Aztán ugye nekünk külön géppel kellett utazni, mert akkor nem volt ilyen, hogy járatos gépekkel mentünk, mit tudom én, egy héten kétszer-háromszor, vagy nem tudom hány, ott nagyjából két hetente ment a repülő oda-vissza, úgyhogy muszáj volt szurkolókkal megtöltött repülőgéppel menni, úgyhogy élmény volt, jó volt velük egy gépen menni, ráadásul Győri volt a pilóta, láttunk a pilóta fülkébe, és ott megmutattak nekünk mindent, tehát ne tényleg egy nagy élmény volt, de hát már maga az ország is, tehát ugye nyilván kaptunk egy buszt, és megnéztük a környéket. Hát bocsánat, nem tényleg érdekes, nagyon szép a maga módján, de nem Magyarország, de hát ott kő által, ugye a fekete láva, meg a sivárság, meg a mega nyilván, ott a gejzérek azok máshol szólnak, a szép, de egyébként biztos nem szívesen laknék ott, de hát mindenkinek más a hazája, nekem Magyarország a legszebb a világon, úgyhogy úgyhogy nagyon sokat változott ott is minden, nyilvánvaló. Az izlandi válogatott is azért úgy menetelget, és vannak jó eredményei. Hát ennyit változott nagyjából, hát a 40 év, 43.
Igen.
Igen, 43 ment, úgy emlékszem, ja, igen.
És az az egész BL menetelés hogyan él benned? Mennyire lehet ilyen párhuzamokat vonni a mostanival? Mert ugye nyilván ez is egy nagyon szép történet, hogy az Eto meg tudta szakítani a Ferencvárosnak azt a sorozatát, hogy abban az időben is azért volt arról szó, hogy a Fradival is mentetek a bajnoki címért.
Igen, egyébként így van. Tehát ez a presztízs, ez most is megmaradt talán akkor egy kicsit másabb volt, mert akkor talán nem is annyira a Fradi, hanem a főváros centrikusság volt a mi időnkben, meg hát maga az országnak az országos testnevelési sporthivatal, ugyan még sem úgy hívták, Buda István államtitkár úrral az élen, azért nagyon, hogy is mondjam, közeli barátságokat alakítottak ki egy-két NB1-es futball csapat vezetőivel, és nyilván akkor megpróbálták a vidéki jobbnál jobb focistákat fővárosba csalogatni. Ha volt, amikor úgy sikerült csak, hogy ide megfogták, és a fiatal embert bevonultatták a Honvédba, aztán már Pesten is volt, tehát akkor még voltak ilyen lehetőségek, jó, nyilván most nincs, de tehát akkor meg volt ez a főváros centrikusság, most nyilvánvaló a magyar futballnak is egyébként egy jó tett az, hogy a Fradi azért csinált egy nagyon jó kupa menetelést, és is meg tudtunk mutatni magunkat a nemzetközi porondon. Ott voltunk sokáig, jó meccseket játszottunk, jó csapatok ellen. Az egy kicsit nyilván más, hogy sok magyar nem volt benne, hanem tényleg külföldi. De erről szólt, tehát a mai világ futball elő szólt. Nyilván ez most egy kicsit majd át kell gondolni itt a finanszírozási problémák miatt, vagy hát reméljük, hogy azért akkora nem lesz. Biztos, hogy változni fog egyébként, de maga a szándék az teljesen, én úgy gondolom, hogy nyilván a Ferencváros az a magyar klub, amelyik a történelmével, a múltjával a legreprezentatívabb magyar csapat, akkor nyilván, hogy akkor itt próbáljuk a nemzetközi porondra tolni, ugyanúgy mondjuk, mint Németországban egy Bayern München, vagy most nem akarok sorolni, Real Madridtól elkezdve, Barcelonától elkezdve, tehát nyilván minden országnak megvan az a két-három olyan csapat, amelyiket tolni kell. Hát Magyarországon mások a finanszírozások, nálunk nincsen. kuwaiti sejk, meg stb. Hát megpróbáljuk mi magunk valahogy megoldani. Reméljük, hogy nem fognak túlságosan milyen belenyúlni.
Hát akkor talán egy utolsó kérdés a legvégére visszakanyarodva kicsit a történelmi áttekintésből, hogy ugye nyilván ez egy nagyon fontos mérkőzés, ez a visszavágó, már csak ugye, hogyha már beszéltünk a finanszírozásról, akkor nagyon sok múlhat azon, hogy a Bajnokok Ligájában megye tovább a Győr, mert ugye jelentős összegek járnak ezért, és hazai pályán erre azért egy 1-0-ás vereség tudatában eléggé jó esély van, illetve azt is tegyük hozzá, hogy ha ez a párharc megvan, akkor onnan kezdve már csak egyet kell ahhoz nyerni, hogy az Eto fixen szerepelhessen egy minimum konferenciáig a csoportkörben, de ott lehessen ősszel az európai főtáblákon. Úgyhogy talán esetleg arra kérnélek, hogy ha lenne egy tipped erre a hazai mérkőzésre, akkor mit mondanál?
Én arra gondolok, hogy nyilván nem ész nélkül, de nekik fogunk esni, mint ahogy kell. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor rúgott az első gólt, ha még, de mindig azt mondjuk, hogy volt az első 15 percben. Hát én gondolok még egy korábbira is, de én úgy gondolom, hogy a továbbjutásunkkal nem lesz probléma. Ha most szám szerint itt, akkor én nagyon rossz jós vagyok, mert én nagyon nem szoktam eltalálni, de mondjuk azt, hogy egy 3-0-val úgy megelégednék.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
20 óra, 1 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Jó András, és hát labdarúgással foglalkozunk a következő egy órában, és nem akármilyen vendégek érkeztek a stúdióba. Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője.
Bocsánat.
És Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó
szakértője. Kizárólag a ABC sorrendbe.
Így van.
Remélem.
Üdvözlő főszerkesztő úr.
Ja, jó. Köszönöm. Mert a labdarúgót köszöntjük. Legalábbis én is nagy szeretettel, úgyhogy a Lacival szerintem 80-as évek óta van szoros kapcsolat.
Hát egy kis kulisszatotok, azért itt folyamatosan mentek a sztorizásokat, amíg bejöttetek ide a stúdióba.
Hát igen, nekem egy családi vonalon, nekem a testvérem focizott a Fradiba az utánpótlásban, én a Szent István csapatában játszottam, úgyhogy a Népligetben gyakori vendég voltam, úgyhogy amikor néhány éven megérkeztem, és mondtak, hogy belépők kártya, meg mondom, kicsit fura, hogy itt éltem az életemet, és na mindegy, de megváltozott a világ, nincs ez a baj, és aztán ott volt a Vuko, megfordított a forgalmat, meg a ezek a sztorik. Úgyhogy már az ifibe láttam. Tehát amikor 91-ben én úgy mentem meg katonának egy szerdai napon, hogy előtte szombaton, még az első fordulóban Vác-Fradi meccsen ott voltam, és sorfali igazgatás közben Vuko a hálóba rúgta a labdát, akkor a Fradi szurkolói közül mindenki meglepődött. Én nem, én az ifibe számtalan ilyet láttam. De vissza Váci játékosok lerohantak Púli játékvezetőt, és újra rúgatták az egyébként szabályos gólt, de is ott véget ért a szabadságon, mert a második fordulmasas meccset a laktanyába.
Érdekes, én is bevonultam a meccs után, képzeld,
Hódműzvásárhely,
igen,
én meg tatára.
Én kemény 4 hétre vonultam be.
Én egy évre, és
a... Még annyi a közös sztori, hogy egy napon is születtünk. Ja, Zsolt igen. Az január 22-én, Zsolt egy évvel fiatalabb nálam, a bátyja egyel idősebb volt, vele együtt a juniorig együtt játszottunk, tehát tényleg nagyon régi az ismeretségünk, és az a nagy dolog, hogy persze pontosan föl tudjuk idézni évekre a gólokat, az eseményeket, a meccseket, azért volt jó most sztorizni, amiben te is most belehallgattál. Például a Siófok meccs följött 92-ből, amikor...
Esőben, igen, 5-0, utolsó hazai meccs, és utána volt a Diósgyőr, és 11 év után ugye ott lett bajnok a Fradi.
Nyilasi először volt, ugye 35 évesen, 35 évesen. Először ült a padon, és előtte
11 évesen megkapta a Fradit, és
előtte 11 évvel volt bajnok a Ferencváros, amikor Nyilasi még játszott, és a Fradi történetében 11 év nem szokott lenni, hát ez nem egy megszokott dolog, hogy bajnokságot nyer, és akkor Nyilasival a kispadon 30 ezer néző előtt, hát az parádés volt.
Hát az a tavaszi menetél is az fantasztikus volt, és én akkor katona voltam, de óriási élmény volt, mert azért néha már, ugye én augusztusban vonultam, és egy év, tehát tavaszi szezonban én már idős katonának számítottam, tehát Kispesten a mindent eldöntő 2-0-es meccsen Bozsikban ott voltam, a 7-0-es Zete meccsen, az MTK-t a szalaktanyában néztem, amikor Zsiga szegény ki elédejtett a labdát.
Azt hitte, hogy fogja, életében nem kapott akkor a potyagolt, fölívelték 40 méterről a kapu elé, már mindenki elfordult, csak én nem.
Kiment a kapuval a hosszúra,
lejtett elém a labdát.
Lehúzta, és visszajtett a kapu elé.
Életem legkönnyebb gólja volt 3 méterről az üres kapuba, de szegény, óriási potyagolt, de olyan fontos gól volt.
30 ezer ember kb. A régi
Hungária. Vezettünk 1-0 az MTK pályán, és az nagyon kellett nekünk a bajnoksághoz.
És utána a foci, lipcsei...
Podor, így van.
Vagy Fodor...
A Ipcse indította a Fodort, aki megtolta a fejjel, az bevett a zsivarágok között. Igen. Nem csak erre szoktam mondani, mondják, hogy mekkora gólok, persze, a nagy gólokra jobban emlékeznek az emberek, de ugyanannyit ér a kis gól.
Sőt.
Hát olyan fontos gól volt, hát a Nyilasi jut mindig eszembe, amikor mondja a Nyilasi Tibi, hogy ő aztán tényleg számtalan gólt rúgott, tehát olyan 3-400 gólt rúgott, de azt mondja, egyik legemlékezetesebb gólja a Szovjetunió ellen a stadionba, amikor a rövid saroknál a Kovács a Vasas Centere megcsúsztatta, és ütközött a kapus,
az a kapus ráütötte a tarkójára a labdát, és úgy ment.
És háttal 3 méterről, azt mondja, egyik legfontosabb gólom, nem láttam a labdát, nem tudom, hogy történt, de azt mondja, egyik
Szovjetuniót
nem győztük le addig 1000 éve.
Úgy ment a válogatott a 78-as VB-re, igen, az egy ilyen gól volt. A Nyílnak a győri triplája 80. És az a baj, hogy nem tudom, mondani... egyébként nem tudom, miről beszélünk, de most megkérdezem.
Majd a VB-re fogom beszélni.
Hétfőn a VB meccsen, hogy ott milyen gól volt, azt már nem biztos, hogy nem. Így fel tudom idézni.
De nyíl meg a tömeg, hogyha mondhatok egy sztorit, elmentünk öregfűkkal valahova, mindig azt mondtuk, hogy csak el ne kezdjék, hogy mit értek el, mert akkor 2 óra múlva kezdődik csak a mérkőzés. Elkezdik sorolni, mert tényleg...
Hát amikor a Nyilasi Tibi még már ugye 2014-ben Dárdai Pál stábjában helyet kapott, és ugye az első rögtön 3 edzés után Bukarest, ahol ugye mindig kikaptunk, Románia, Magyarország, és elmondják, hogy elindultak a busszal, és hogy akkor valami a hangulatjavító videó, és hogy akkor Neil mondta, hogy ne az én góljaim legyen, mert nem fogunk odaérni, mert lassítás nélkül leadjuk az összeset, lassítás nélkül, akkor is csak a meccs végére érünk a stadionba.
Nem akarom belépni folytani a szót, nagyon jó sztorik ezek, viszont világbajnokságról beszéljünk egy picit, ugye ma szünnep van, kinek van hiányérzete?
Rengeteg mérkőzés van, köztük én nekem volt szerencsém most ez az argentina egyiptomon itt lenni, hát szerintem ez most még az angol-horvátot is überelte, meg volt egy jó pár mérkőzés. Nagyon-nagyon tetszett ez a meccs, ez most annyira frissen bennem van, de hát ha belegondolunk, hogy 104 meccs összesen, ami a világbajnokságon van, akkor egy pihenő nap most szerintem belefér.
Persze, ebből belefér. De rendezhetünk egy ilyen versenyt, hogy melyek voltak a legjobb meccsek, vagy a igazán jó meccsek, vagy a emlékezetes meccsek, és én azt gondolom, hogy szerencsére sok jelölt van. Úgyhogy én a kezdeti nyafogás, meg a kiírás, meg a területi elosztás, meg összességében azt gondolom, hogy sok rossz érzést az ember kellett, hogy vetközzön, vagy elhagyhatta menet közben, mert én azt látom, hogy jó, én mondjuk óriási NFL rajongó is vagyok, az még akkor nem voltam, 92-ben sem tudtam, mi az.
Akkor neked ez az időzóna, ez nem
okozott zavart. Nem is, nem, de mert alszom, mert nem bírok fölnenni egyébként, hanem ezek a stadionok. Az Atlanta, San Francisco, Los Angelesbe.
És a nézőszámok.
És full tele vannak 5 emelet, és azok a giga kive, 50-60 méter széles kivetítő.
500 tonna, azt én is olvastam.
A Los Angelesben, ugye, mint a Bernabeu szinte, hogy fönt, és ott lesz az úszás.
az olimpián.
És a Mexikó Anglián milyen hangulat
az
volt?
Az úszás abban stadionban.
Igen, igen, igen.
80 ezer néző, és még lehet, és be, ott lesz medencét, beraknak, és úszás ott lesz. Agyamentek, és óriási lesz. És tehát gyönyörűek a stadionok, tele vannak, és, nagy, és azért nagyon jók a meccsek. Én az éjszaka egyszer fölkeltem, hogy én mondom, tényleg megy egy meccs, akkor ránézek Hollandia-Marokkó, az másik fél idő, hogy hidratációs szünet, től rögtön akkor Gakpo rúgta azt a gólt, és onnantól olyan tempóban mentek, hogy mondom, milyen bébé, hát ezt nem mondjuk már, hogy ez nem jó, vagy unalmas, vagy nyilván az egy állandó, van beszélünk róla, nagyon jó csapatok ellen, nem tudsz mit csinálni. 11-en állunk 30 méteren, és azt nehéz felbontani, az, és azt tud nem látványos lenni, hogy megy a kézilabda, hogy a fal előtt tologatják, keresik a részt, de most egyébként erre, mint a, szoktam ezt a párhuzamot használni, és persze unalmas, elnézést kérek a hallgatóktól. BL döntő, PSG Arzenál, fúj, mit csinált az Arzenál? Hát az Inter megpróbált futballozni. Na de hát kik vannak szembe?
Igen.
A Dembélé, meg a Kvaratskhelia, meg a Doué, meg ezek. Most ezek ellen, de neki azt futballozni az ő térfelükön, egy rossz passz, és nem is pislogsz, meg se fordulsz, és négyen ott vannak 60 méterre mögötted. Nem lehet, hanem ezeknek a sprinterek, ezek atlétikai vében indulhatnának ezek, és még labdával is ugye extrém ügyesek, de ezeknek nem lehet területet adni, ha abban a pillanatban kivégeznek. És nézd meg az Arzenát, mi volt, ennyivel maradt le a csávó, mutatom egy ilyen igen. Két ujjammal, egy kényszerítő, odalépett, mert azt hitte, és már betolta, 11-es, így jöttek vissza. Tehát itt ennyi helyen múlhat. Hát akkor nem mehetsz ki, és akkor majd tartjuk a labdát a térfelükön, meg majd passzogatunk. Ja, próbáld meg.
Kialakult a legjobb 8 mezőnye most a világbajnokságon. Milyen osztályzatot adnánk eddig ennek a világbajnokságnak?
Hányból?
Legyen mondjuk 10.
10?
Az egy egészen nagy skála.
Igen, én... Na, Laci.
Hát, 2022-es VB-n ott 5 európai csapat jutott be a 8 közé, most 6. Hát európai dominanciát vélek felfedezni, nem csak én, hanem a számok is. Hát én eddig adnék egy 7-es-8-ast a VB-nek, de igazán most fog beindulni. Tehát én a papírformát várom, a spanyol-franciát, a másik oldalon pedig Argentina-Anglia elődöntőket várok. Tehát én a papírformát várom. Én az elején is azt mondtam, hogy a nagy csapatok fognak ide kerülni, egy-egy meglepetés csapat, itt van most Norvégia, Marokkót már nem is mondhatjuk meglepetésnek, a negyedikek voltak
igen.
4 éve, tehát ők fantasztikus focit játszanak, a norvégok előtt le a kalappal. Nagyon sok jó mérkőzés van, most tényleg a Mexikó-Anglia beugrott nekem, tehát 80 ezer néző előtt, hazai közönség előtt játszhatott Mexikó. Ugye tudjuk, hogy Mexikóváros magaslaton van, még avval is meg kellett küzdeni az angoloknak. Kvanszát kiállították, avval is meg kellett, és mindenen túlmentek, és emlékezzünk, hogy milyen rossz meccseket is játszottak, ugye gondolok csak Gánára, vagy olyan meccsék, hogy azt mondták, hogy ők sehol nem lesznek, de ez a jó csapat ismérve, hogy akkor nő föl a feladathoz, amikor kell, és én azt gondolom, hogy Argentina-Anglia elődöntő lesz, és ott bármi megesett.
Hát, vagy legyen. Amikor megláttam a kiírást, én is azt mondtam, hogy hú, Mexikó-Anglia, azért az egy komoly, Mexikó-Kongóra is adtak volna 100 000 jegyet gond nélkül, na de Anglia, hogy az a hangulat, és tényleg elképesztő volt. És még a televízión is egyébként, mert nyilván ott lehet, hogy a mikrofonon, vagy a hangmérnökön, vagy nem tudom a technikát, de a mexikai góloknál még a lehetett hallani, hogy azt a velőtrázó üvöltés, hogy ott azért nem is tudom elképzelni élőben milyen lehetett.
Hát az angoloknak szóval... az utolsó 15-20 perc, az micsoda dráma volt. Hogy nyomott Mexikó? Hát ez az a félelmetes, hogy azt megúzták, és túlélték.
És rettenetesen játszanak nagyon sokszor, de most nagyon jók voltak, és a Pickford is csinál elképesztő ostobaságokat, most olyan volt, mint az álom, úgyhogy nem kérdés, hogy ő az első számú kapus, szóval, és 1 millió sztori volt, nagyon jó volt, és igazából volt egy 3 perc, és ott elment nekik. Még onnan pedig vissza is kapaszkodtak kétszer.
A kiállítás az után, ha nincs a harmadik gól, a 11-es,
akkor... De az a 2 gól, és a 0-2-re kellett visszajönni, ja, persze, ha 35. perc után, és ott a szünet eltett, csak puff, 2-0. Ott, és az nagyon sokba került, és jó ez a mexikói csapat. Meg amiről hisztisztünk, hogy te Üzbegisztán, hát aztán, meg Haiti, Tahiti, meg mit tudom, hogy kik ezek.
Zöldszoki-szigetek, ugye?
Igen.
Vereség nélkül.
Így van.
Hogy játszottak? Várjunk már. És én a múltkor is ezt mondtam. Mi is megvertük az angolokat. Megvertük a német. Lehet, hogy a VB-n is meg tudtuk volna venni a... De mondjuk szerintem lehet, hogy Japán ellen nagy bajba lettünk volna, de lehet, hogy Üzbegisztán ellen óriási bajba lettünk volna. És akkor azt mondták volna a kommentek, hogy olyan ezekkel nem, mi ez, tök szégyen. És közben meg lehet, hogy ugyanez a teljesítménye szorongatott te is az angolokat. Tehát, hogy ez annyira kiegyenlítődött, és olyan, tényleg olyan minimális dolgokon múlik, hogy nagyon nehéz belőni, hogy a magyar csapat hogy teljesített volna. Nyilván sorsolástól is függött volna. De most képzeld el a visszhangot, hogy zöldfoki szigeteket nem verjük meg. De
pontosan én is ebbe gondoltam bele, igen. És akkor az lehet más tükör például, hogyha mondjuk németek ugyanúgy kiestek, vagy kikaptak? Beszélhetnénk így róla, hogy...
Hát az nekik, hát vegyük az olaszokat, akik harmadszor nincsenek kint. Hát ott az über katasztrófa. Ugye mi legutóbb 40 éve voltunk, hát mi is nagyon nehezen éljük meg, hát nagyon számítunk rá, hogy 2030-ban tudjuk, hogy 64 csapatos lesz, reméljük, hogy az európai kvótát fölemelik legalább egy 20 csapatra, akkor már jobb esélyünk van. De én még arra akartam kitérni a VB-vel kapcsolatban, hogy a legnagyobb sztárok, hát akik a góllövő listát is vezetik, Pappé, Messi, Haaland, ide veszem Harry Kane-t is.
Na ez egy jó téma, ez inkább a sztárok, vagy a csapatok világbajnoksága?
Is, mert szerintem a csapatból akkor tud kinőni ez a sztár, ezek önmagukban is sztárok, de a jó csapatból könnyebb kiemelkedni. Hát vegyük mondjuk a Mbappét, a franciák a legeslegjobban kontrázó csapat az egész világon, mert olyan négyesük van elől, sőt ötösük, mert a kispadról vagy a Doué játszik, vagy a Barcola, ott igen. A Olizé, ugye a Mbappé, a Dembélé, hát ezek aranylabdás, Real Madrid, olyan helyeken játszanak, hogy tényleg, ahogy a Soma mondta, nem lehet megfogni őket, tehát kinyílsz ellenük, azonnal megkontráznak, ők ebben a világ legjobbjai, én ott azt várom, hogy összekerülnek a spanyolokkal az elődöntőbe, és győzzön a jobb. A spanyolok meg eldugják a labdát, meglátjuk, hogy melyik foci oltja ki a másikat.
A franciák is eldugják.
Hát a franciák is.
A portugálok is eldugják.
Melyik öli ki a másikat. Ja, hogy a sztárok, hogy egy Haaland például, aki nem a top csapatba játszik, egy Norvégiában, de minden meccs előtt, én beszoktam mondani, de hát a nagy lutri nem kell hozzá, gólt fog rúgni. De még a brazil, és gólt rúg. És úgy rúg gólt, hogy az első fél időben nem ér labdához, szinte egyszer-kétszer találják meg, de akkor is majd, ha megtalálják, ott lesz, ahol kell lenni, és berúgja, és kiverik Brazíliát.
Menjünk még vissza a másik ágra. Mert hogy a Messi féle egyiptomi mérkőzés az ugye kimaradt, azt nem említettük meg. Az argentin-egyiptom mérkőzés klasszikussá válhat? Így az utózönge miatt?
Hát nagyon sok vita van, és ugye az Azték stadionban Anglia, mi már emlékszünk rá Lacival, hogy legutóbb ugye 86-ban Diego, nem emlékeztem, hogy őszinte legyek, de megnéztem, hogy az Aztékban volt, hogy beütötte nekik, persze, meg aztán az elképesztő szóló, úgyhogy neki az a stadion nem volt jó men, és az, jól tudom, nem is voltak ott azóta.
És két ilyen gólt rúgott Maradona azon a VB-n,
belgáknak is volt egy ilyen szlalom, szóval elképesztő volt. A másik, amit mindig szoktam mondani, hogy a világ legnagyobb igazságtalansága, de nem fogom a kommentelőket meg a szurkolókat megváltoztatni, nem is célom, hogy hát Messi, Maradona, hogy hát nem nyert világbajnokságot. Mi már végigéltük. Diego 78-ban 18 éves volt, nem játszották, megnyerték a VB-t. 82-ben 22 éves volt, erejtejében tudtuk, hogy nagy sztár, nem jött össze, elképesztő baromlebonyolítás volt, mert a 24-ből 12 jutott tovább, 12, és 4-3-as csoportot hoztak létre, és abból a 4 első volt az elődöntős. És összejött a Argentina, Brazília, Olaszország. És ugye az Argentin, Brazília figyelt mindenkiben, Olaszország 3x-el ment tovább, de az olaszok megverték az argentinokat, és a másik meccsen Brazília, Argentina már 3-0 volt, ott már egyértelmű volt, hogy onnan nem lehet visszajönni első helyre, tehát kiestek.
És
Diego elvesztette a fejét, és rettenetesen oda talpalt valakinek, úgy körülbelül herre magasságban stoplival, úgyhogy akkor még sárga lap sem nagyon volt, de ott az azonnali piros, és emlékszel, hogy a nagy hajával sétál le, és 22 évesen az első VB, ami játszik, de ugye mondom, 18 évesen már ott lehetett volna, és akkor világbajnokok voltak otthon, ez volt neki az igazi VB.
És milyen érdekes, hogy milyen közös Maradonában és Messiben,
óriási csalódás, és a harmadik VB. Tanultál belőle, elsőre még neki sem megy. És 86-ban, melyre ezt 26 éves, van tapasztalata, érzi a felelősséget, nem az első VB-je, már tudja, hogy ez mivel jár, sorozatmeccsek, edzete, stb., és ott már hátán vitte a csapatot, és még 90-ben is bevitte a döntőbe. És az összehasonlítás, ha Messi, 2006, nem játszhatják. Utólag is nagy szeretettel gratulálok oké, 19 éves volt, de szövetségkapitány vagy, ott van a keretedben, nem rakod
hát akkor be. Még nem ismertük.
Dehogy nem ismertük. Hát 2005-ben már ellenünk játszott.
Maradona is, és Messi is Magyarország ellen mutatkozott be. Mind a kettő.
Első VB nem játszhatják. Másik VB, Diego Maradona, az Isten, a szövetségkapitány, soha nem gondoltam volna, és nem ismerem azt mondani rádióadásban, hogy nem ért a futballhoz. Mert akit én láttam, abból a top 2-ben van Messivel, mondjuk. De 2010-ben az Inter, és nem azért, az Inter volt a BL győztes, a Zanetti-Cambiasso szűrő párosra épülve, olyan stabilak voltak, mint az állat. Nem vitte el őket. És Milito rúgta az összes gólt, amivel az Inter megnyerte a bajnokságot, a kupát és a BL-t, és nem rakta be. Tehát, hogy ez volt a második VB-je Messinek, hogy azért a kapitány furán rakta össze a keretet. 14-ben már vitte őket a döntőbe, de ott a németek oké, nagy csatába. 18, Oroszországban nem vittek kapust, oda passzolt a horvátnak az argentin kapus. Jó, hát most akkor a Messi nem világbajnok. 22, hogy már ugrálunk az időbe, vittek kapust, vittek stabil középpályát, védelmet, Enzo Fernández, McAllister működött, Di Maria nagyon jó volt, Julián Álvarezt megtalálták, már volt körülötte csapat, meg volt körülötte, volt védelem, meg kapus, és akkor most rajta múlik egyébként, hogy világbajnok, vagy nem világbajnok, szerintem ez iszonyú igazságtalan, mert túl sok minden befolyásolja, de én nagyon örültem neki, mert ezt igazságtalannak, én sosem voltam argentin szurkoló, és egyébként Spanyolországban, és inkább talán a Real közelebb érzem magamhoz, de szeretem a Barszát, szeretem, elismerem a Barszát, de és a döntő napján írhattam jegyzetet a Nemzeti Sportban, hogy nagyon szurkolok Messinek, és azt gondolom, hogy nem, persze örül, ha megnyeri, de igazából, hogy megkönnyebbülés lenne neki végre világbajnoknak lenni, mert ezt hallgatja 20 éve, és szerintem nem érdemli meg, mert elképesztő, milyen hatása volt a futballra, úgyhogy ezért szurkoltam neki, és örültem, hogy világbajnok lett. Azt meg, hogy 4 év múlva így teljesít, azt
ez félelmetes.
Én nem hittem volna, az nem jelent semmit, Vuko se hittem volna, az már jelent valamit, de szerintem Lionel se hittem volna.
39 évesen, hogy nem csak ott van, és egyszer-egyszer megvillan, hanem most már a 9. világbajnoki meccs zsinórba, hogy gólt lő, megdöntött minden csúcsot, most már 20 VB gólnál tart. Ezek olyan számok, most
egy kicsit... Na ez az a labdalevétel, 10 centi, levenni és fölülni a rövid helyét.
Hát a zöldfoki
sziget,
az, hogy most az Egyiptom ellen éreztem rajta egy kis fáradtságot, a 70. percig, most a cselei nem ültek annyira, most is meghúzta, most is fölborították, de most nem volt annyira fülge.
Kicsit furcsálom, hogy és utána nem viszik le néha 70. percig.
És utána...
Csoportba főleg,
amik már meg... De őt nem szabad, mert ha ő nem kérezkedik le, látod, megvillant a gólpassz, utána az első gólpassz, úgyhogy kihagyta megint a 11-est, az előző meccsen, amikor kihagyta, rúgott egy mesterhármast. Most megint ő döntött, hát a gólpassz és a gól után följött, és a végén ezek a sztárok is, ha láttad az érzelmeket, hogy micsoda érzelmek elképesztő. Törtek ki, ugye sírásba tört ki, ő is egész argentin, és dobálták ott, őt mutatta ugye a kamera meccs után. Hát ezek fantasztikus jelenetek, és én azt gondolom, hogy erre csak a labdarúgás képes, hogy ilyen energiákat megmozgasson, és ennyi embert, hát körülbelül másfél hete volt, amikor kiírták, hogy túl vagyunk 5 millió nézőn. Hát most hol tarthatunk? Hát meccsenként 60-70 ezer.
Nyilván több meccs is van, meg ez az elképesztő stadionok is ebbe közrejátszanak, de tök jó, hála Istennek. Én egyszer azt olvastam, szomorú összehasonlítás, hogy a háború, ami összehoz ennyi embert egyszerre, mondjuk egy nemzetet, de mondjuk békeidőben, meg jó szándékkal, sokkal jobb, hogy tényleg azt nézed, és 15 ezer gánai. Mennyi norvég van New Yorkban? Hogy érted? Mondjuk
minden országból látsz.
És minden országból ott vannak annyi, hogy nem hiszed el. És ez óriási, szenzációs látni ezt.
Jogosnak érzitek az egyiptomi szövetség FIFA-hoz benyújtott panaszát? Még visszamenne az a mérkőzéshez.
Ja, nyilván ez a piros lap eltörlése, ez sokkal inkább. Az szerintem az a futball meggyalázása volt. Abba igazuk van. Az a nagyon nagy hiba volt. Hát, én ezt nem gondolom. Hát, igazuk van, szerinted?
Hát, aki azon az oldalon van, mindig a saját oldalát látja. Én azért nem szeretnék ebbe állást foglalni, mert ha a játékvezetők így döntöttek, ott egy Varszóba, hát nem létezik, hogy a világbajnokságra kiküldött 5 játékvezető nem lát valamit, olyan nincs, hogy a Varszóba, mondjuk itt nem hívták ki a játékvezetőt, jó, most a Szalá esetéről beszélünk, hogy most fölvágták, vagy nem vágták föl, De én értem a szövetségi kapitányt, tehát gondolj bele, hogy a 75. percben 2-0-ra vezetsz. Már az életük eredménye, hogy idáig eljutott Egyiptom, mert soha nem jutott még idáig, és itt kiverheted a regnáló világbajnokot, előtted van minden Hossa Hassan, ugye érdekesség, hogy a pályán is van Hossan is, meg Hassan is, a szövetségi kapitányt meg úgy hívják, hogy Hossa Hassan. egyik se rokona egyébként, de ő a csúcstartó, de félelmetes energiák, hát aztól féltem az utolsó pillanatokban, hogy lefejeli a játékvezetőt, mert oda jött közel hozzá, és egy centiről magyarázott már neki, de aztán valahogy visszafogta magát. Érzelmeket értem, az indulatokat értem, mert ezek brutális indulatokat szabadítanak föl, de a futball, látod, hogy a végén mégis, most azt mondom, igazságot szolgáltatott, hát a Jobbik csapat jutott tovább, de ott Egyiptom rendkívül közel állt ahhoz, hogy óriási bravúrt arasson.
Korábban szóba került a Real Madrid, hogy a Soma szíve picit a Realhoz húz, inkább mint a Barcához, akkor talán Ronaldóval is így lehetsz, mert nem vagyok benne biztos. Beszéljünk egy picit Portugáliáról.
Most nem akarom azt elemezni, milyen szurkoló vagyok, mert, jó. Mert oké, Real persze, de most azt mondani, hogy Iniesta egy béna, vagy Xavi ügyetlen.
Semmiképpen erre gondoltunk, persze.
Messi, jó futballt szeretjük. Nincs hát. Kedvem néha, persze, hogy a jó futballt szeretjük, szóval...
No, Portugália kiesésével lezárult egy korszak? Vajon? Hát,
van, azt gondolom, igen, a kettejük között óriási párharc van. Én mindig azt mondom, hogy egy kicsit hátrébb lép le az egész sztoriból, hogy óriási szerencsénk van. Hogy ezt az elejétől fogva, hogy tényleg Messi Budapesten játszott először válogatott mérkőzést 2005-ben, C-t is többször láthattuk Budapesten, és kettejüknek ez a pár harca nyilván onnantól kezdve, hogy 2009-ben C meg Cristiano Ronaldo megérkezett Madridba, és ugye 9 évig ott volt, hogy láthattuk ezt a két embert együtt. Ez szerintem biztos, hogy Pelé fantasztikus volt. Nagyon sajnálom, hogy nem láttam Albert Flóri bácsit a Mészői Kálmán ellen játszani a kettős rangadón. Nyilasit már szerencsére láttam, Dömét már nagyon, és onnantól meg persze
Maradónát
már láthattuk. Cruyffot még nem. Azt nem, tehát azt hallottam, meg persze tudom.
74-ben fölvágták a 16-oson belül, de én 4 éves voltam, arra nem emlékszem. A világbajnoki döntőben.
Arra én sem, én még kevésbé emlékszem, de tudjuk ezeket a nagyon nagyokat, de a nyilván technika is, tehát hogy azért ezeket a meccseket elhozták, mert lehet, hogy Maradona szenzációs volt Nápolyban, de nem nagyon láttuk. Mondjuk nem minden héten a bajnoki meccset, hát ez nem így volt. De azért tudtuk, hogy
Újpest,
hát persze, amikor Újpest megnyerte a bajnokságot 9-ben, és rögtön összekerült a Nápolya, és...
De Maradonáról van egy személyes sztorim, hogy a Garaba Imre meg a Sallai ugye a két válogatott honvéd legendája, 82-es VB, és Kálmán bá mondta, hogy hát a Maradonát nem lehet, ketten fogjuk majd Maradonát. Mindig kérdezem a Sallaikat, hogy volt, azt mondja, a játékos kiállóban láttuk utoljára. Azt mondja, megrugni se tudtuk. Azt mondja, ahogy átett a labát, jött felé, úgy fordult jobbra-balra, hiába üldöztük, annyira elő lefordult, és esély nem volt, még föl rugni se tudták.
Az akkor volt 22. Igen. Tehát abszolút brutális gyors volt, nagyon, nagyon erős volt, és iszonyú labdak, olyan ballába volt, hihetetlen gyors volt, és olyan masszív volt nagyon, tehát nagyon nem lehetett ellene játszani. Nyilván ott előtte volt a selejtezőben, hogy Sala lefogta a Bukarestbe a románok legjobbját, és akkor azt majd megismétli, de nem, azon a meccsen nem sok esély volt, úgyhogy... Óriási élmény lehetett nekik Maradona hát ellen játszani.
A pályán ez nem volt olyan jó érzés, de utána
ma már büszkék
rá, igen.
Meg akik Messivel találkoztak, vagy egyszer az Újpest még a PSG-vel összekerült, hogy Ronaldinho ott volt, ott mondják a szélesség, hogy az is nagyon kemény volt, hogy se nagyon nem tudták szemmel követni, hogy éppen merre viszi a labdát. Úgyhogy De az, hogy elhozta a technika az mindenkinek a lakásába Messi és Cristiano pályafutását, ezért szerintem hálásak lehetünk, mert ez egy fantasztikus, mind a kettő, és nem is kell eldönteni, hogy ki volt a jobb. Azt hiszem, hogy lezárult, igen, nyilván az a szaudarábiai szerződés szerintem előrevetítette, mint ahogy azért nyilván, de azt gondoltuk, hogy... Inter,
gyerekek, 41 Miami, éves akárhogy is.
Igen, Miami-ban Messi már akkor nem olyan, és nagyon olyan, úgyhogy Én sajnálom, sajnálom egyébként azért, mert ami, ahogy levezettem, hogy milyen csapat van most Messi körül, azért nagyon jó csapat volt Cristiano körül.
Nagyon jó.
PSG két BL győzelmet szerző csapatának a labda biztos szuper irányítói.
A City, a United.
És de valahogy csapatként mégsem funkcionált úgy, mint mondjuk az argentin. Katarba is, hogy az argentin most. És egyébként látjuk, hogy kétszer a Zöldfoki szigetek, és most Egyiptom mind a kétszer bajba voltak, nehéz helyzetbe kerültek, mentálisan is, és mentálisan erősek, és nem omlanak össze. Tehát 2-0-ról azért az óriási, hogy
15 perc van csak hátra. Következő fordulóban, majd a negyeddöntőben a Svájc ellen fog játszani Argentina. Picit szusszonjunk, jön egy kis promó és egy zene. Aztán pedig nagyon érdekel engem egy téma, hiszen 4 év múlva ugye részben hazai rendezés lesz, mert Ronaldóiknak a világbajnokság, és hát én nagyon kételkedem benne, hogy ő nem lesz ott. A zene után visszajövünk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Take it, take it, take it, baby, now.
Shake it up, baby.
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
20 óra 33 perckor folytatjuk a Körkapcsolást, a mikrofonnál továbbra is Jó András, a stúdióban pedig Somogyi Zsolt és Hukovics László továbbra is, és hát aki korábban is hallgattak minket, tudhatják, hogy a világbajnokságról beszéltünk, aki pedig most kapcsol ide, na pedig szeretném közölni, hogy itt olyant vetettem fel, hogy a következő világbajnokság, ami 2030-ban lesz majd, ugye részben hazai rendezés lesz majd, ami Ronaldót illeti, hiszen Portugáliában is fognak majd mérkőzés játszani. Őt számolgatok, hogy akkor 45 éves lesz majd. Igen, 45 lesz. Semmi esélye arra, hogy ő ott legyen a világbajnokságon. Ezt talán elmondtátok a szünetben is. Azért itt most is beszéljük meg. A stábban sem lehet bármilyen szerepe? Ugye amikor az Európa-bajnokságot megnyerték, konkrétan az akkori szövetségi kapitánynak azt mondta, hogy hát most inkább kétnek ülj le, és majd ő intézi, ami történt. Ugye akkor ő megsérült a döntőben. De neki ez a szerep, ez abszolút működne, és talán ez működhetett volna most is, hogyha esetleg Martínez lecserélte volna jó néhányszor, és ő ott lelkiekben segített volna a csapatnak.
Hát ha szeretné csinálni, akkor neki senki nem fogja azt mondani, hogy nem, ez hogy van-e benne erre...
Senki nem fogja?
Nem.
Én a csapaton belüli reakciókat, a kémiát, a csoportdinamika, azt figyelem, hogy kedvelik. Tehát ez nem nagyon lehet szerintem megjátszani. Nyilván az Európa-bajnokság az extra volt, és mindenki tudja, hogy mekkora sztár, mindenki tudja, hogy ő mit jelent a csapatnak, a jelenléte, a hatása a játékvezetőkre, védőket leköt, stb.
De bocsánat, annyi, hogy a védekezésnél azért helyette futni kell, tehát azt föláldozza a csapat, mert tudják, hogy előre mennyit ad, tehát az a 10 a 9 elleni játék
már,
van.
Most már túl sok. Most már túl sok,
és minél jobb csapat ellen játszol, most gondolj, amikor átmegyek a brazil meccsre, amikor bejött már Neymar, meg mondjuk Vinicius Junior se védekezik, a norvégok erről beszélek, ott 10-8 ellen kell kergetni a labdát, és az nagyon nehéz, akkor hiába van egy ekkora sztárod, amikor a labda
hiába
nincs nálad.
Brazil válogatott.
Hiába, akkor nincs nálad a labda, de megvan, akkor ezek a sztárok villannak, de ha nincs meg, akkor borzasztó kergetni.
Szével szerintem is egyre kevesebben voltak sajnos. De én úgy vagyok vele, én más szíről nézem. Az életművük az csodálatos. A Bayern München bajnoki címéig én azt hallgattam, hogy Harry Kane nem nyert sem, nincs trófeája, mondom, és nem
akartam
olyan, olyan csat elleni, mint ő.
De hát te nem játszott.
Jó, de azt mondjuk, hogy az első
jó, oké, és utána meg elment a Bayernbe, de
és az első évben nem nyerték meg a bajnokságot.
Van ezen a szinten, nem tudom, 400 meccsen 410 gólja, vagy nem tudom, tehát, hogy embertelen, és akkor nincs trófeája, jó, és kitér, engem nem érdekel.
Hát nem azt kell, hogy mit mondanak, hogy ki mondja, hát az a lényeg, tehát itt, aki ilyet mond, az nem ért hozzá, hát egy Harry Kane az egy ikon, hát lát, elment a Bayernbe, és olyan csúcsokat döntött meg, hát nézd meg, az angol válogatott egyedül viszi a hátán.
A Cristiano se lesz világbajnok. És hogy egyébként tényleg, most belegondolsz, a kedves hallgatóknak is mondom, 2016-os Európa-bajnoki döntő, megnyerték a portugálok. Ki is rúgta a gólt?
Hát nem ő.
De ki?
Azonnal meg fogom mondani.
De oké, és tudsz valakit mondani az elmúlt 20 évből portugál válogatott? Cristiano Ronaldo. Azt meg mindenki ismeri. És az volt a legfontosabb gól, és azzal nyertek, és hol játszott a srác, azt hiszem Lokomotív Moszkva, és semmit nem tudott kezdeni a győztes góllal se. Most már én sem tudom a nevét, de minden utána nézzünk a neten.
Eusébióra emlékszem, de nagyon régről, a portugál sztár.
A gól megvan, hogy Messire a jobbasolva berúgtam, mondom, Lokomotív Moszkvába játszott, és akkor azt gondolt, hogy EB-t eldöntöd, akkor már most felkapnak meg, majd most jól fogsz játszani. Azóta se hallottunk róla. Oké, ott a trófea, és hány világbajnokot mondok neked,
aki Éder volt az, aki a gólt, köszönöm.
Éder, akik igen, köszönjük a segítséget, meg a idősödő futballista és a retardált demens újságíró beszélgetése nem jutott eszünkbe, de pont ezért akarom mondani, hogy...
De ez egy jó mutatja azt, hogy...
Nem
Éder erről nekem a brazil
válogatott. Hát mennyivel rúg. Az argentin meccs előtt jött, aztán hiszik, hogy először mérték le, hogy mennyivel rúg. Tehát, hogy annyi Guivars kezdett a döntőbe, és megnyerték 3-0-ra. És akkor ő világbajnok. Cristiano meg nem. És akkor most ki akarsz lenni? Guivás, vagy Cristiano, érted? Tehát, hogy most ezt tehát, hogy ne szűkítsük le arra, hogy ki mit nyert.
Ez nem egyéni sportág, ez csapatsportág. Hát itt egyénileg ki tudsz tűnni abból. Persze óriási dolog, ha ezt meg tudsz spékelni egy világbajnoki címmel.
Ezzel viszont...
De aranylabdák mennyi van? Hát
szerintem, én persze, a csapatsportág azért fontos, hogy oké, hogy mit nyertél. Tehát azért Guivás is, mondjuk azért, mert Zidane ott volt mögötte. Meg még sorolhatnánk. És mondjuk Cristiano mögött is ott voltak a jó játékosok, csak már nagyon sok olyan csapat van, ezek a jó játékosok már ott vannak. Én azért, ezt szoktam mondani, az NFL-t azért szerintem, mert minden csapatban van két Messi, meg három Ronaldo, mindegyikben. És ezért nem tudod, hogy ki fog nyerni. És lehet, hogy 32-4-re vezet az egyik, de még a másik meg fogja fordítani, mert olyan egyéniségek, meg olyan játéktudás van. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, és messzire vezetne, szerintem, meg valahol egyéni sportág. Én szerintem pont a Éder kontra Cristiano mutatja meg.
Picit bontsunk ki most itt a Messi következő nagy küldetését. Svájcon vezet az út az elődöntőbe. Én szerintem ez most itt talán egy botlási esély lehet. Svájcot nagyon sokszor leírjuk. Akár csak az Európa bajnokság, amikor mi is játszottunk erről. Nyilván az egy picit másabb történés. De hogy a Svájcot, mindig azt mondjuk Svájcra, hogy nem ők egy verhető csapat, és mégis azért ott vannak.
Az egy döntő tényező lehet, hogy ez már a sokadik mérkőzés, hatodik vagy hetedik meccs lesz a tornán. Azért Lionel Messi akárhogy is óriási sztár, elmondtunk mindent róla, de 39 éves. De a regeneráció nagyon profik, elhiszem, de itt már azért érződni fog a fizikalitás, meg az, hogy hány meccset játszottak a szezonban. Jó, mondjuk pont Messi a Inter Miami-ban játszik, ott is játszanak, de azért nem annyi, mint a Premier League-be. De ezek a játékosok azért 70-80 meccsen nem vannak túl, és pont a VB előtt beszéltük, és én nagyon hangoztattam, hogy itt a nagy csapatok borzasztóan nem örülnek annak, hogy ennyi meccs van, mert a végén úgyis ők fognak odaérni, de le kell játszani a zöldfoki szigetek, most nem degradálóan, mert bebizonyították, hogy alkalmasak. A mennyiséget, azt a meccszámot le kell játszani, és ez nekik a hátuk közepére nem hiányzik, de a végén látod, úgyis az lesz, hogy a franciák, a spanyolok, az argentinok, nem tudom én ki, aki most bejutott, mert ezek a legjobbak, és erre is kíváncsi a nép. Vannak barátaim, akik azt mondják, hogy ők a 8 között kezdik el nézni a világbajnokságot, tehát én ezzel nem osztom a nézetet, de hát mindenkinek magánügye, hogy nézi, mert akkor lemaradt olyan mérkőzésekről, amiket soha nem fog tudni pótolni, legalábbis élőbe, véleményem szerint, de a végén ezek a meccsek azok, amik tulajdonképpen itt fog eldőlni, hogy ki lesz a világbajnok.
Persze, és amit a Laci mond, a 8 között az a hatodik meccsed, az elődöntő a hetedik, a döntő meg már 8. meccsed lesz. Bő egy hónap alatt, és az rengeteg.
Hát
az
úgy, hogy mennyi játszottál eddig?
Fél őszi szezon volt a te karrieredben 8 meccs.
Hát pontosan.
Itt meg egy hónap alatt le kell darálni.
És nem a világbajnokságon vagy, és a legjobbakkal.
5 az egyenes kiesésben, óriási tét van, nincs hiba.
Jó, most a Svájc volt a kérdés. Arra válaszolva, a szövetségi kapitány, a svájci Jákán nagyon jó csapatot állított össze, fantasztikusan játékosaik vannak, és ugye ott van elől Mbolo, aki egy nagyon fizikális csatár, nagyon jól meg tudja tartani a labdát, azért bennük van sebesség, tehát olyan játékosai vannak, Vargas, most nem megyek végig egyenként mindenkin, de ott tudnak egyezni, nagyon jó focit játszanak. Az argentinok, ha végigmennénk így posztok szerint, az argentin erősebb
csapat. Jobb, így van.
De egy-egy mérkőzésen taktikailag föl tudsz készülni úgy, hogy ki tud ölni, mert ugye minden csapata az erősségeit próbálja felszínre hozni, el kell rontani a játékot. Csak ez könnyű mondani, amikor Messi hozza rá, hogy rontsd el a játékot, egy-egyben nem tud elrontani a játékát, azt tudod csinálni, hogy csapat szinten arra tolod, csak az ettentő sok futást igényel, amit beszéltünk, hogy ez már a hatodik, hetedik meccs lesz, stb. Megszoríthatja a Svájc Argentinát, és pont ebből kiindulva, amit az Egyiptom ellen láttunk, hogy az argentinok nem becsülték le Egyiptomot, hanem nagyon fáradtan kezdtek. És látjuk, hogy a VB most már negyedek vannak. Az első negyedben Argentina nem játszott jól, Egyiptom meg kifejezetten bátran játszott, megtartotta a labdát, és nem csak hátul passzolgattak. Voltak olyan jelenetek, hogy 10 az egyiptomiak az argentin térfélen voltak, és letámadták Argentinát, bátran játszottak. Én nem azt mondom, hogy megérdemelték volna a továbbítást, mondjuk így, ahogy alakult, biztos, hogy az afrikaiak megharagudnak rám, vagy akik az Egyiptomnak szurkol, de remek focit játszottak, Svájc megszoríthatja Argentinát, de én azt gondolom, hogy azért a papírforma érvényesülni fog.
Mondja csak.
Ez régóta bennem van. Volt nagyon régen egy gondolkozom is kéne rajta, ezt is meg kéne nézni majd, de most nehéz lesz kisegíteni, de aki tudja, emlékszik rá. Kovács Kálmán kiváló korábbi válogatott játékos volt egyszer egy torna előtt valahol a vendég, és kérdezik, hogy kitől vár kiugrást. És ő akkor Svájcot mondta úgy, hogy Svájc azon az egy eseményen nem volt kint, de ő ugye focizott Svájcban. És utána mémé vált, meg kinevették, hogy hát bemondott meglepetés csapatnak valakit, aki nincs ott, de ő aztán hiába nem foglalkozott vele, speciál nekem mondta, hogy ő ezt általában értette, hogy úgy látja, hogy van a svájci futballban egy fejlődés. És azóta Kálmán miatt nézem, minden EB, minden VB ott vannak, és tovább mennek a csoportban, mindig. És mi volt? 24-ben kikaptuk tőlük, és meg nem értettük, miközben ők 17-18-21, lehet, hogy az egyenes kiesés legelső meccsén kikaptak, sokszor 11-es volt, de az a lény, hogy hosszú te Cristiano kontra Éder, hogy hosszú távon mire vagy képes, és ezt egy bizonyos nekünk elképesztően magas szintet, hogy ott vagy, és tovább is mész a csoportból, EB-n, VB-n azóta hozzák, úgyhogy utólag is a Kálmánt én akkor is értettem, hogy mire gondol, de ugye a szurkolók, akik talán nem is ismerik, főleg személyesen, túl könnyen csináltak ebből viccet, és tudom, hogy milyen fájdalmat okoztak neki, de utólag azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon jól látta, és teljesen igaza volt, és le a kalappal a svájci futball előtt.
Hát meg nem mindegy, hogy milyen csapatokban játszanak. Nem, hát nézzük, hát nem véletlenül játszanak.
Nem egyszeri eredmény, hanem ezt mondom, ezt minden tornán hozzák. Hát persze. Okay. Akanji a Cityből az Interbe, meg azért hát végigmehetünk Sakának a karrierje, szóval óriási tapasztalat van ott. És az is egy fontos szempont, amiről szintén itt beszéltünk. Drága kollégám, minden itt mondta, hogy a csoportkör végén volt a Kanada-Svájc klasszikus szurkoló izé. Békésíkszem, mind a kettő tovább megy. Mondom, figyú, véletlenül nekem volt a feladatom, hogy írjak beharangozott erre.
Akkor Kanada lett volna a csoport első.
És mondom, a csoport elsőség a tét, de mind a kettő tovább jutott, és a svájci Blick című újság lehozta, hogy milyen szempontok játszhatnak szerepet egy általában a VB-n. És azzal kezdték, hogy a sportszakmai szempontok, hogy 7,5 tonna cuccal ment ki a válogatott, utazott, amiben benne van az edzőpóló, csak írtak, hogy a drón, amivel az edzést figyelik, és az elemzők, mert ezek a fémbőröndök meg izé. Tehát 7,5 tonnát mozgatsz, ha menned kell. És ugye a VB-n állandóan kell menned. De ebben a csoportban, írt az újság, ez a mérkőzés Vancouverben van, és a bázisodat a FIFA előírása szerint a csoportkörben el kell hagyni, és onnantól csak oda mész, ahol a meccset játszod. Kanada meccs Vancouverben, 32 között ott, Vancouverben, és ha azt is nyered, a 16 között is Vancouverben vagy. 2 hétig maradhatsz, nem kell mozognod. Míg a csoport második Vancouverből megy Los Angelesbe, onnan megy Houstonba, és miközben, és az újság hozzátette, ez a meccs szerdán van, a csoport első a következő hét péntekén 9 nap múlva játszik, a csoport második meg szerdát követő vasárnap. Tehát majdnem egy hét a különbség, és a fizikai állapot, meg hogy hány meccset játszol, hogy most szerda után vasárnap Los Angelesbe, vagy következő pénteken ugyanígy, nem kell menned sem, nem kell költözni, nem kell összecuconlod, kimenni a reptére, szállodába.
De most gondolj bele, nagyon nagy motiváció gondolj volt. Bele,
hogy azt mondjuk, jó focisták, ez a dolgok, ezt csinálják. Hogy te elmész 2 hétre mondjuk nyaralni, ezt mondjuk sokan csinálják a hallgatók közül, de a 4 szállodába kellene Törökországba. Tehát elmész, kipakolsz, de tudod, hogy 2 nap múlva minden cuccod átmész egy másik tök jó szállodába.
Aztán ja, valaki szándékosan ezt csinálja tényleg.
Úgy mész nyaralni, hogy megérkezel, kipakolsz, és ott vagy.
Sokan ezt csinálják, elmennek 14 napra, és akkor 2 külön szállodában laknak. Tehát én sem tudom ezt elfogadni, tehát ez a pakolgatós.
Oké, ez még 2. Na de ez 5 szállodába, annyi idő alatt. Hát az fárasztó, egyszer fárasztó.
Mindegy. Nyerni kellett ahhoz, hogy maradhasson.
És ezért azt mondtam, nincs békés X. Óriási tétjem, hogy ki lesz a csoport első, úgyhogy a svájc fizikai állapotában, most már el kell hagyni Vancouver természetesen, de hogy gigantikus a különbség abból a csoportból, hogy ki az első, ki a második, és ezzel is tudtak élni. És amikor a 6.-7. meccset játszod, akkor bizony számít a 70. perc után, hogy te Te 60%-on vagy, vagy már csak 40%-en? És a Messi jön szembe, vagy a nem, Mbappé, tehát nem mindegy. A 100%-os állapotodban is sok tud lenni.
Két kával. Itt korábban azt mondtad, hogy negyedek vannak most már a foci mérkőzéseken. Ezt ti hogy értékeitek? Hát én szerintem egyébként alapvetően sokszor nem jött rosszul.
Ez Amerikában bevett szokás, ugye ezek az időkérések, mert ezt nevezhetjük hidratációs szünetnek, ahogy kiírják.
Mondjuk reklámszünetnek.
Reklámszünetnek, de ezek időkérések.
Én adom az ivó szünetet.
Játékvezetőknek, a vezetőedzőknek ez egy időkérés, mint kézilabdába. Óriási lehetőséget biztosít. Hát hány csapatot látunk, hogy az első időkérés után teljesen megváltozik a játékképben, föl tudja pörgetni. Viszont ez jó is lehet, rossz is lehet, attól függ, milyen stádiumban van épp a csapatod. De ez a futballal szerintem, mint volt játékos, nem annyira kompatibilis. Tehát maga az, hogy isznak a játékosok, azt egy percben meg lehetne oldani, ha nem lenne ez szülőnkben tényleg egy reklámszünet. Mert egy perc alatt kimész,
ha 35 iszol, fok van.
30, igen. Tehát akkor folytatod igen. A mérkőzést.
De, ha 22,
ez, ez a három perc, ez nagyon hosszú, a futballal nem kompatibilis, hogy 3 perceket áll a játék mindkét szünetbe. Tehát az már egy hosszabbítás, itt 6 percről indul, mert 3 az alap, és akkor 2-3 perc mindig van, tehát 6 perc alatt itt nem nagyon van hosszabbítás.
Néhány hete Balatonszemesen volt kettős rangadó öreg fiúk, hiányoltalak, és az egész úgy kezdődött, hogy mindenki, az egy, minden csapatból valaki bemutatta a saját csapatát. Mésző Géza bemutatta a Vasast, ott voltak az újpestiek, nagyon jó csapat, Honvéd nagyon erős volt, a Honvéd nyerte, és hát persze Bánki Dodó. És ugye én mondtam, hogy az öreg fiúk torna, az mindig nagyon nehéz, mondtam a szervezőknek nagyon okosan, amikor hívtak, mert hogy én csak tudósítok, vagy ott vagyok, és szívesen persze nézem a gyerekkorom sztárjait, hogy a Pradiban mondjuk játszott a Fischer Pali, egy gyerekkoromnak az Isten, az Újpestben Simon Krisztián, aki még nem is ért, amikor már Pali abba hagyta kb. Tehát, hogy azért a korosztályok nagyon számítanak, de ezt mindenképpen akarom mondani, hát Fukót nem fogja meglepni, meg a Sportrádió állandó hallgatóit se, hogy Bánki Dodó úgy mutatta be a csapatot, hogy az Újpestet egyébként elkísérte Bácsi Sándor, ő civilben volt, nem játszott, de Pali játszott, és hogy Dodó mondta ott a mikrofonban, meg közönség, meg ott a csapatok felsorakoztak, hogy hát akkor Bácsi Sanyi és Fischer Pali, hogyha előre jönne, és egy közös fénykép, hogy a két klub közötti tisztelet, a nagy rivalizálás, de a tisztelet, barátság, ez a legfontosabb, és egyébként mondta Dodó, Infantino személyesen küld az üdvözletét, mert ez a két játékos, mert mikor feltalálta az ivószünetet?
Menjünk még tovább azzal, hogy igen, Soma, a beszélgetésünk legelején azt mondtad, hogy belemeltünk egy olyan játékba, hogy 3 legemlékezetesebb pillanat a világbajnokságról eddig.
Fú, ezen kellett volna
gondolkozni. Legyen az, hogy 3 legemlékezetesebb mérkőzés.
Figyelj, emlékezetes pillanat, annyi van. A Vuka említette, Holland gólt rúgsz a braziloknak, és így válvonogattál, séta. Az nagyon kemény, hogy VB-n a braziloknak, úgyhogy 100 éve nem volt a Norvégia sem, de hát micsoda karakter, meg milyen játékos, és átveszi, és ott állnak vele szembe ketten, de nem olyan közel, és az már elég, és úgy benyomta a sarokba, iszonyatos bal lábával, úgyhogy szerintem azt a gólörömet, azt azért nagyon nagyon irigylem. Nyilván Messinek az átvitele, szegény Judit kénytelen volt hallgatni. A Balatonfüreden néztük a tévében, és ott mondtam, hogy nézd, hogy így nem lehet levenni. Hogy hát jó, látja, de mondom, figyelj, ezt 5 centivel hosszabban, 50 métert száll a labda, ott a védő pont nem megy a feje fölött, tehát az indítás is káprázatos, de nincs hely, ez csak úgy veheted le, hogy nem megy az el a labda a lába attól, ami 50 méterre szállt, és te is sprintelsz 10 centinél messzebbre. Mert akkor már kapus kijön, és lezárja a szöget. Tehát, hogy ez olyan technikai tudás, meg olyan megoldások, hogy elképesztő. Én ezt a Holland-Marokkot említettem, hát nem tudom, hogy mit mondjak. Nekem nagyon tetszett, amikor Cristiano Ronaldo 3 percig készült, szabadrugásra, terpeszállás, fújtatás, és az odalépett más, és berúgta, mint az állat.
De az nagyon nagy óra számítottak.
Persze, úgy eljátszották, hogy ezt ő rúgja, hogy tehát az vicces volt, de...
Mondjuk a szabadrugás, a Jordán kapus mondjuk kemény volt a Messi két szabadrugásnál.
Felállította
a sorfat az egyik sarokra, és középre rúgta a Messi, az nem találta el jól. Középre rúgta a szabadrugás, a Jordán kapus elsétált a sorfal mögé, és bement a labda középre.
De nem, és ez kétszer megcsinálta. Mert az elsőnél úgy ment el rossz, úgy ment el a másik irányba.
A sorfal mögé beszaladt.
Hogy komolyan, drága édesanyám, mert azért nem volt soha jó kapus, és most már 78 évesen, de ott még lehet, hogy inkább
előre beszaladt a sorfal volna. Mögött, és ott hagyta azt a sarkot, amit neki kéne fogni, mert azt szokták mondani az edzők, hogy persze. A sorfal fogja az egyik sarkot, te a kapus ilyen hosszú sarok.
A sorfal fölött elrújják, oké.
És a kapus előre beszaladt a sorfal mögé, és a Messi csak benyeste oda, ahol állnia kellett volna.
De a Lo Celso is, az meg az teljesen az üres kapuban. Mindenket, tehát ez kétszer játszotta. Tehát voltak elképesztő jelenetek, hogy az ember nem hisz a szemének. De általában véve a technikai tudás, az iram, azért ez a Mexiko-Anglia óriási élmény volt. Szóval végig kéne tényleg sorolni a... Nekem nagyon tetszett például, hogy az a fajta állati, amit Paraguay művelt, hogy az azért meg kiment a divatból. Az nagyon kiment a divatból. Az még a 80-as években az még sajnos ment. Tehát mondjuk Diego Maradona, én azt emlékszem, hogy 18-szor belerugott Gentile, és nem volt sárga. Ma Maradona...
Most Golyko egy sárga.
Persze, hát a ma Maradona, érted, hogy az első fal sárga, másik piros, hát lubickolna. És akkor is megélt. És akkor mi nem adta ki sárga lapot. Azóta szerencsére a futball elment abba az irányba, hogy védik azért alját. Tehát Messit úgy nem, ahogy a Diego minden meccsen láttad, hogy beleszállnak, ugye Messi az egész karrierje során nem láttad,
hogy meglúgták. De hozzunk fel magyar példát, 78-ban Argentinban, hát a nyilasik meg a törölcsiket.
Agyarúgták őket.
Úgy, volt egy Passarella, egy Tarantini az argentin válogatottban, az argentinok utána a világban is lettek, de 78 percig vezettünk 1-0 Argentina ellen, és a két sztárunkat szétrúgták, nem bírták idegileg földolgozni.
De úgy szétrúgták, hogy megnéztem az ismétlést, ma egyébként arra már nem emlékeztem nyilván gyerekkorban, hogy törő csinált cselsorozatot, elkasszálják, elesik, és még így térden van, és így próbál fölkelni, akkor jön valaki, és izomból beletérve.
És nem volt
a térdelő, és mi argentin szabadrúgás. Hát mondom, menjetek.
A törő viselte egy darab, és azt elkattant, a nyíl is elkattant, és utána azért, és mind a kettőt eltiltották itt Magyarországon egy évre válogatottságtól.
Okos, eltiltottuk sajátjunkat. Borzasztó volt, igen, az is. Szóval ez a, de vannak elképesztő pojáca játékvezetők, szóval olyan hülyeséget csinálnak, meg úgy viselkednek, meg ez a célszabadrugás helyett, azt lemértem, 2 perc, 50 másodperc volt a szabálytalanság és a lövés között. Mert addig a játékvezető mindenkinek elmondta a sorfalba, hogy hogy kell állni, hol, az összesnek külön
nekem
egyesével.
Nekem a kedvencem a szögletnél, amikor bemennek és elmondja, hogy ne lögdösd a másikat, vigyázz, engedd el, tese. Mindig, és ugyanúgy folytatódik minden. Tehát ezt mindig elmondja minden játékvezető, és semmi nem változik.
És ha már szöglet, hogy tegyük a vonalra a labdát, és csak azért sem teszik a vonalra a labdát.
Hát, hogy
és
a kis kör szelete a levegőben fölötte van, az már annak számít.
Igen. De ebben játszanak a játékosok, húzzák a játékvezetőket. Nekem is a kedvenc meccseim különben a Mexikó-Anglia, az parádés volt, ez a tegnap az Argentina-Egyiptom, hát ez most mindent visz, ez annyira frissen él bennem, hogy Egyiptom ennyire közel volt, és Argentina ilyen egységet mutatott, és hogy Messi a 11-es kihagyás, a gyengébb játék, most önmaga szintjén mondják, hogy gyengébben játszott Messi. Hát könyörgöm, neki van miből gyengébben játszani, és még mindig jobb mindenkinél, mert olyan klasszis a futballnak, és talán még Anglia-Horvátországot mondanám, ami így a háromba belefér, az a 4-2-es mérkőzés. A horvátokat, ha már így szóba hoztam, őket nagyon sajnáltam, mert ott nagyon megérdemelték volna. De első fél időben mondjuk a meccsek az első fél időben kezdődnek, azért mondom, mert Portugália jobb volt a horvátoknál, viszont a második fél időben 20 perc alatt rúgattak volna 3-at a horvátok. Hát Modric még, akit szerintem meg kell említeni, mert egy fantasztikus egyénisége a sportágnak. Megemlítettük a két legnagyobbat, ugye Messit és Ronaldót. A Modric is volt aranylabdás. Nyilván ezek überklasszisok, az előbbi két említett fiatalember, de Modric pályafutása is példaértékű, tehát valami csodálatos. Hogy Horvátországban milyen népszerűségnek örvend, hogy a horvát emberek, ő egy isten ott, és nüanszokon múlott, hogy most a horvátok tovább jutnak, valószínűleg a spanyolok jelentették volna nekik is a végállomást, de nem mindegy, hogy hol esel ki. Én nagyon várom a hátralévő mérkőzéseket, elképzelhető még egy-egy meglepetés, de én most már tényleg a nagyokat várom, tehát a úgymond papírforma eredményeket, nyilván a fociban mindig benne van.
Puskáztam a közben, mert tényleg Szenegál-Belgium. Borzalmas belga csapat, 2-0, agyon vannak verve, bivajerősek, gyorsak,
az
Szenegál lenyűgöző, tényleg magával ragadó, és mondom, hogy tényleg ezek az öregek, tényleg menjenek is haza, Katarba is katasztrófa volt, és onnan vissza tudnak így jönni.
Lukaku minden, beáll és gólt rúg.
Szenzációs.
És Amerika ellen utána Belgium, úgyhogy Balogunt fölmentik, hazai pályán játszanak.
De nézd meg, ez a hosszú, nekem ez a legfontosabb, a hosszú távú igazság mindig. Tehát azzal óriási felháborodás volt, és szégyen, de most látom, az, amikor engedték, meghozták ezt a döntést, hogy Balogun játszhat, abban a pillanatban kiestek.
Igen.
Abban a pillanatban kiestek, mert futball igazságos.
És a belgák fantasztikusan játszottak azon a mérkőzésen, és tényleg én is azt gondolom, hogy az igazság győzött, és remek párosítások lesznek most a 8 között, én nagyon várom már a
mérkőzést. Beszéljünk ezekről, lassan az idő szűkében vagyunk.
Bármely időt el tudunk karattyolni.
Én is nagyon szívesen. Beszéljünk a továbbítók a végeredményekről, Spanyolország-Belgium.
A belgáknak már nincs vesztenivalójuk, a spanyol jobb csapat. A spanyol rendkívül jó csapat, a portugálok ellen kiki meccset játszott, de hát szerintem megérdemelten jutott tovább. Én szerintem itt is tovább fog jutni.
A Szenegál-Belga meccsen voltam itt, és azt Szűcs Mikivel és Székely Dáviddal, és ugyanezt kérdeztem a műsorvezető kollega, és ők ketten mondták, hogy Szenegál. Hát mondom, akkor már csak azért is Belgium leszek, és 2-0-án írtam nekik, hogy jó, oké, én csak direkt szembe mentem, igazuk volt, erre belgák megfordították, és azt kellett írnom tényleg őszintén, hogy mind a kettőnknek igaza volt, mert Szenegál egyértelműen sokkal jobb volt, végül az én tippem jött be, de semmi közöm nem volt, meg a belgáknak sem volt hozzá köze, úgyhogy én is azt gondolom, hogy egyébként a belgák nagyon jó játékosok vannak, a világ legjobb kapusa ott van, azért az sokat számíthat, de tényleg valami hiányzik belőlük, nem tudom, hogy mi, és persze nem bántam őket, mert csodálatos játékosok, és de Spanyolország, hogyha tényleg kellően friss és koncentrált, akkor ezt muszáj lesz megoldania, de nehéz lesz.
Akkor Spanyolországot mondott te is.
Spanyolországot mondott, de kicsit... mondjuk a Vuko azt mondta, akkor leszek Belgium.
Jó,
Most már akkor végigviszek ezt a
Belgium. Akkor 1-0 ide.
De ezt végigvisz, majd utólag valaki.
Jó, és ezt most a következőket majd rövidebben, mert Olasz Gergő kollégám már nagyon türelmetlenül vár kint, és a sportvilágot el szeretném
mondani. Olasz, mert nincsenek a VB-n, mit akar?
Nincsenek, harmadszor nem jutottak ki, mondd meg neki.
Mert most egyébként rendhagyóan, de külön máskor van a sportvilág, korábban egy másfél órával. No, Franciaország-Marokkó pont ezen az ágon. Franciaország vagy Marokkó.
Maradtarban sima volt.
Marokkó lenyűgöző számomra Marokkó játéka.
Az egyik legjobb meccs lehet.
Hakimi, és sorolhatnánk. Olyan futballt játszottak, hogy csak pislogtam, de Franciaország szerintem, én most bevallom, hogy Angliának szurkolok a világbajnokságon, de Franciaország a legnagyobb esélyese szerintem az idei világbajnokságnak. Nem. Lehetnek meglepetések, lehet összejöhet megint a 2022-es döntő, a Franciaország-Argentina. Nagyon könnyen összejöhet. De mindig van egy kis gigszer, mondom, én az angolokat szeretném bent látni a döntőbe, és ezek ez az 66 után újra megnyerjék a világbajnokságot.
Tehát akkor előrébb megyünk még egy meccsre, akkor Norvég-Angol, akkor Angol.
Itt én is Franciaország vagyok.
Ott is Franciaország.
Ebben a párosításban mindenképp.
Norvég-Angol?
Hát akkor Laci Angol, akkor én leszek Norvég, akkor én Holland vagyok.
Nincs messze a valóságtól szerintem. A Norvégot megcsípik az angolokat.
Az nincs messze szerintem a valóságtól, a Holland gólt rúg, azt adom.
Nem de, is egyet, de, igen.
A City csapatás Stones
őrzetében. A ünneplésnél leesik, hogy eltörik
Gorezet. A kezet. Gorezopóni, és ott gondoltam, hogy megkérdezzük ja, szakemberként, aki szuperkupa döntő megsérült gólöröm közben, pedig nem is őrült a gólt, hanem Pálink Zsolt.
Igen. És akkor az utolsó mérkőzés Argentina-Svájc.
Tippelj te. Ott én Argentina vagyok.
Na, akkor én leszek Argentina.